Tisztelt hallgatóság, elnézést a késésre, de remélem mindenkit kárpótolt az, hogy megnézték az űrállomást. Én is leszálltam a villamosra, és megnéztem a hídnál. Ugye külön örülhetünk annak, hogy ilyen ügyesen időzítik, hogy mindig ilyenkor van, amikor mi itt összegyűlünk, aztán meg lehet közösen nézni. Nem tudom, ki mennyire néztem ma a netet, de én egészen szívderítő hírecskét olvastam ma az űrállomással kapcsolatban, és nem állom meg, hogy meg ne osszam önökkel. Időnként rendeznek ilyen új elektronikus demokrácia ügyeket, népszavazásokat interneten keresztül. Tavaly például nálunk megkérdették, hogy adjunk nevet a Megyeri hídnak. Most meg az űrállomással kapcsolatban megkérdették, hogy lesz egy új modul, mi legyen annak a neve. Emberek szorgosan szavaznak, de hát mindig vannak ünneprontok. Van például egy amerikai humorista, just sem mondom ki a nevét, aki felszólította a tévéműsorába a közönséget, hogy szavazzanak minél többen rá. Nosza, rengetegen beállítottak automata szavazógépet, ami másodpercenként 1000 szavazatot leadott, és tavaly itt ugye a Megyeri hídnak is a neve, hogyha ezt betartották volna a formális szabályokat, akkor erről az amerikai pofáról lett volna elvezve. Hát most is összesítették az eredményeket, és torony magasan ez győzött. Na de hát a NASA úgy döntött, hogy azért mégse, hát inkább maradnak az eredeti néhány év között, abból van még, de megígérték a pofának, hogy róla fogják elnevezni az űrállomás új WC-jét. No, hát időnként érik az embert ilyen örömteli meglepetések. Most pedig, bár a cím az kicsit másképp szól, a múltkori előadásnak a folytatása következik, nem csak most, hanem a jövő héten is, tehát ezek tartalmilag összefüggnek. Múltkor arról beszélünk, hogy a szegény fizikus gyorsítója az maga a világegyetem. Kétféle értelemmel. Egyrészt, hogy a mostani világegyetemben vannak olyan nagy energiájú helyek, szupernova robbanások meg egyebek, ahol a rettentően erős elektromos, mágneses meg egyéb terek, azok felgyorsítják a részecskéket nagy energiára. Másrészt régen, valamikor az ősrobbanás után olyanok voltak a viszonyok, hogy minden objektumnak nagy energiája volt. Tehát, hogyha azokat a körülményeket megvizsgáljuk, akkor meg tudjuk állapítani, hogy viselkedik az anyag nagy energián. A baj persze az, és a legvégén erről volt szó, hogy beállt a termodinamika egyensúly. A termodinamika egyensúly az úgy működik, mint egy nagy radír, hogy elmossa a korábbi állapotoknak az emlékét. Tehát ennek a termodinamika egyensúlynek a legutolsó pillanatának a nyomát látjuk közvetlenül az égen, az pedig a háttérsugárzás, ami akkor keletkezett, amikor az anyag már annyira lehűlt, hát nekünk még meleg, de a korábbi állapotokhoz képest nagyon hideg, néhány ezer kelvines volt, és mi az a milliárd fokokhoz képest, amikor már olyan folyamatok zajlottak le, hogy a protonok meg az elektronok összeálltak atomokká. És ennek az utolsó pillanatnak, amikor még nem ilyen volt az anyag, hanem plazma volt, ennek a vízfényét látjuk a háttérsugárzásban. És kérdés az, hogy hogyan lehet kideríteni a még korábbi állapotoknak az emlékét. Most ebben az ügyben megyünk majd tovább most is, és a jövő héten is még ilyesmiről lesz szó. Persze hát azért kell ilyen sokat beszélni róla, mert ebben a problémakörben egy csomó önmagában is érdekes fizikai kérdés felbukkan. Az egész előadás sorozat arról szól, hogyha a Földön felfedezünk valamiféle fizikai jelenségeket, dolgokat, és megnézzük, hogy ezt a jelenséget hogy kell alkalmazni az univerzumra, mi történik ott, akkor azzal kapcsolatban időnként paradoxonok merülnek fel. Az egyik legdurvább paradoxon ez lesz az antianyag titka című problémakör, ami ugye összetört világtükör címen szerepel, majd látni fogjuk, hogy a tükrözéshez miköze a dolognak. Az antianyaggal mindenki találkozik, aki lát sci-fi filmeket, tudják, hogy az ember egyrészt előveszi az antianyag pisztolyát, és akkor minden idegen robot meg egyéb azonnal egy nagy villanással megsemmisül, másrészt az űrhajókat is antianyaggal kell hajtani. A Voyagerből minden harmadik részben kidobják a hajtóművet, valahogy úgy érzik, hogy úgy tudnak megszabadulni az ellenségtől, hogy kidobják a rakétából a hajtóművet, ezt autóval és repülőgéppel még nem tapasztaltam, de antianyaghajtóanyaggal majd így kell csinálni, de az mindenki antianyaggal működik. Ez körülbelül olyan, hogy az antianyag persze nagyon, nagyon jó, miért? Mert nincs utána szemét, nem környezetszennyező, 100%-ig megsemmisül, és tökéletes. De ez körülbelül olyan, hogyha azt mondanánk, hogy akkumulátorra megy az autó. Az is nagyon jó. De hol lehet akkumulátort bányászni? Akkumulátort nem bányászták, hanem más energiaforrásból feltöltik. Ugyanígy antianyagot gyártani kell. Tehát, hogyha például azt a zseppisztolyt, amivel lövöldöznek, azt antianyaggal működtetjük, hát antianyagot lövünk a másikra, akkor vagy a zsebünkbe egy marha nagy antianyagtartályt, vagy a pisztoly belsejébe tárolni kell, az elég nehéz, vagy akkor kell létrehozni az antianyagot, ami megrettentően egy energiabefektetés, és akkor valami másfajta energiaforrás vagy energiatárolót kell abba a pisztolyba elhelyezni. Ugyanúgy, hogy az űrhajót évekre vagy évszázadokra elküldjük az űrbe kószálni és föltöltjük antianyaggal, akkor előzetesen azt az antianyagot létre kell nekünk hozni. Mégpedig ugye mennyi energia kell hozzá, M tömeghez 2 MC négyzet energiát kell befektetni, hogy anyag mellé antianyagot is létrehozzunk, az anyagot majd eladjuk, az antianyagot meg oda betesszük. Szóval azt az energiát valahol le kell fektetni, utána vigyázni kell, hogy meg ne szökjön. Mostanában javasolják, hogy térjünk át a hidrogén üzemanyagra, attól félnek, hogy az nagyon veszélyes, nagyon gyúlékony, nagyon robbanékony. Az antianyag az még inkább olyan lesz, hogy rettentő nagy berendezések és bonyolult masinák, meg biztonsági berendezések ellenek ahhoz, hogy tárolni tudjuk egyáltalán az antianyagot. Jelenleg gyártanak antianyagot a Genfi egyik gyorsítóban, olyan, mit tudom én, 10 részecske per szekundumos ütemben lehet gyártani. Nem mindig működik ez a berendezés, de ezt beállították. Antihidrogén atomokat gyártanak. Most tessék elképzelni, mennyi időbe telik ilyen ütemben legyártani mondjuk 1 kiló antianyagot. A 10-20-valahányadikon részecskét kéne. Természetesen nem pisztolyok feltöltésére, meg rakétaüzemanyag céljára gyártják ezt az antihidrogént, hanem fizikai kísérletekre, hogy például megvizsgálják, hogy tényleg úgy viselkedik az antianyag, mint ahogy az elméleteink leírják. Nagyon messze vagyok még attól, hogy nagyipari módon lehessen gyártani. Milyen egyszerűen, hogyha bányászni lehetne? Ugyanúgy, mint mondjuk lenne egy bolygó, ami akkumulátorban van, oda kell menni, csak föl kell szedni és betenni a telefonomba. Hát hasonló módon, persze ezt is megírták szifikbe, véletlenül betévet ide a naprendszer közelébe egy antianyag bolygó. Fölöttek épp egy űrhajót, ami meg akarta kerülni a galaxis, de nem volt elég hajtóanyaga, hát nem tudom, hogy tervezik ezek a jövőbeliek az űrutazásokat, mindesetre éppen látta, hogy jön egy antianyag bolygó, leszálltak, voltak olyan hiper-szuper tankjaik, amik elektromosan vétve voltak, és akkor mentek, hogy egy kis két bányászok. Nem tudom, miért kellett elmenni az űrhajótól messze, mert onnan is lehetett volna egy kis néhány kiló vagy néhány tonna anyagot összetenni és betenni, de elmentek, és mit ad Isten, körülvették őket az antiben szülöttek. És ott álltak, és töprengtek, hogy most mi a fenét. Mindjárt 5 perc van lejár a védő ernyő. Neki kéne menni a szegény benszülötteknek, és akkor lesz ott nagy villogás, gamma meg egyebek, de ők legalább visszaérnek. Hát ők erre nem voltak képesek, ott ültek, aztán együtt robbantak egy nagyot a benszülöttekkel együtt. Hát ilyen sztifeket írtak régebben. Mindenesetre, ha tényleg lenne antianyagból készült égítest, akkor marra egyszer oda men az ember, kivenne belőle egy adag anyagot, és metenne. Másik szifőben olvastam a következőt, hogy szintén elmentek az antiégítestre bányászni, és akkor az illetékesek, az ottani lakók tiltakoztak. Ugyanis, miért? Hát itt is megjelenik valaki, leszállt, csattog, villog, körülte foszforeszkál a levegő, és elkezd bányászni. Mit? Hát például a házunkat, vagy a termőföldet, vagy a legszebb szőlőt, vagy legszebb lányainkat, stb. Szóval ez is anyag. Neki csak az kell, hogy ő hozzá képes levő anyagból, ahhoz képest antianyagból legyen. Nyilván meg kéne egyezni, hogy elküldjék a szeméttelepre, mert ő neki az is marha jó lenne, ugyanúgy antianyag, és akkor milyen jól fel lehetne dolgozni azt az ilyen reakciókba. De hát ezek a technokraták, akik ott leszálltak, azok nem foglalkoztak vele anyag, aztán csak úgy lapátolták. Hogy anti-égítest, vagy mondjuk anti-naprendszer, vagy esetleg anti-galaxis koszállal a mi világegyetemünkbe, az tényleg kimeríthetetlen forrás lenne. Folyamatosan lehetne egymást bányászni, amíg el nem fogy az összes anyag, meg antianyag, és addig is mindenki marha jól járna. De ez nyilván azt jelenteni, hogy amikor a világegyetemnek be kellett volna fektetni egy csomó energiát, mint amikor extra külső energiaforrással sok vizet rak magasra, mondjuk a felhőkbe vagy a hegyekbe, és akkor onnan lezúduló víznek az energiát mi felhasználjuk. Tehát ezt a nagyon nem egyensúlyi helyzetet, amiben potenciális energiaforrás van, ezt hogy létre kell hozni. Tehát, hogyha lennének így egymáshoz viszonylag közel anyag és antianyag szigetek, akkor abból tényleg könnyen lehetne némi technikai problémák megoldása után, szigetelés, meg egyebek, meg irányítás. Ennek a megoldása után sok energiát lehetne szerezni, de hát ezt valakinek valamikor be kellett fektetni. Hát most az ember körülnéz, és nem lát az univerzumban antianyagot. 1-2 kósza antiproton meg pozitron jön az űrből, egy csomó keletkezik itt a Föld légkörében, amikor egy proton bele szalad a Föld légkörébe, akkor ott például keletkeznek elektronok, pozitronok, de ezek hamarosan eltűnnek. Ez a kérdés, hogy hol az antianyag? Ha egyszer van, akkor miért nincs? Ahhoz, hogy ebbe bele tudjunk gondolni a részletekbe, ahhoz egyrészt magáról az anyagról, antianyagról, tehát erről a kettősségről és ennek a történetéről kell egy kicsit beszélni. Másrészt folytatni kell azt a sztorit, hogy milyen is volt az a forró tűzgömb az univerzum kezdeti perceiben, amikor a termodinamika egyensúly fennállt. Akkor ugyanis biztosan volt sok antianyag. Sőt, ugyanannyi volt, mint anyag. Az a kérdés, hogy hova tűnt. Tehát amikor az antianyagnak a Földön felfedezett, elméletileg először papíron, aztán utána a kísérletekben felfedezett antianyagnak a nyomait keressük az űrbe, akkor egy rettenetesen nagy aszimmetriába botlunk, és ezt valahogy ki kéne magyarázni. Ez tehát az antianyag titka, a tükrözés szimmetriának, tehát ennek az anyag-antianyag tükörkép szimmetriának a sérülése, ez amit valaki annak idején a 60-es években úgy mondotta, hogy összetört a világ tükre. Na hát ezt a problémát próbáljuk most megbeszélni. Egyáltalán honnan van ez, hogy antianyag? Többen azt szokták emlegetni, hogy az antianyag fogalma az már benne van a régi népeknek a misztikusan, vallásosan elmondott kozmológiájában, mennyi és pokol, stb. Bár azt nem olvastam sehol, hogyha egy angyal meg egy ördög találkozik, akkor gammasugárzás keletkezik, de valamilyen értelemben ez a kettősség, ez az ellentéteknek a harca, ez sok népnek a mitológiában megtalálható. Ennek semmi köze ahhoz a antianyag, sőt a természettudomány nem is kereste ezt, hogy anyagnak antianyag van, abszolút új gondolat volt. Tehát ez nem volt benne a korábbi világképekben. Arról például gondolkodtak sokkal, hogy mi van az anyagnak a mélyén. A kicsi objektumok vajon még kisebbekből állnak, erről a múltkor beszéltünk. De arról, hogy mindenkihez tartozik valami, ami mínusz olyan, erről nem volt szó. Tehát ez egyszerűen nem szerepelt a természettudománynak a perifériáján, a majd még kiderítendő témák között, mert senkinek nem jutott eszébe. Egy matematikai felfedezés vezetett ide, ami viszont beleillett abba a sémába, amiről itt már többször beszéltünk, hogy fizika egységesülni kíván. Fizikusok meg még inkább szeretnék, hogyha fizika egységes lenne, még ha fizika nem is akarja, akkor is azért próbálkoznak. Tehát a különböző részelméleteket, amiket egy-egy témakörnek a leírásra kidolgoztak, ezt próbálják egyesíteni. Ugye a legdicsőségesebb példa az volt, amikor Maxwell a elektromosságtant és a mágnességet egyesítette, és bónuszként megkapta az optikát, tehát kijöttek az elektromágneses hullámok, tehát még egy harmadik tudományág is beleintegrálódott ebbe, pedig azt nem gondolták, hogy köze van ezekhez a jelenségekhez. Azóta is ezen próbálkoznak. A részecske fizikában már volt szó, majd még most is lesz szó, hogy próbálja a kutatás egyesíteni a különböző kölcsönhatásoknak az elméletét, és egy egységes matematikai sémába, részecskének a standard modelljébe, vagy a még szuperebb, még egyesítettebb elméletbe összerakni a különböző részecskék és a különböző kölcsönhatásoknak az elméletét. De nem csak ilyen irányú egyesítés kísérletek vannak, hanem a nagyobb tudományágok, mint a kvantumelmélet, relativitás elmélet, általános relativitás elmélet, ezeknek az egyesítésére is próbálkoznak. Pillanatnyilag azt mondhatjuk, hogy három olyan univerzális elméletünk van, ami tapasztalatunk szerint mindenre vonatkozik. Ha emlékeztek, három már beszéltünk a szimmetriákkal kapcsolatban, hogy ami minden objektumra vonatkozik, azt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy áttesszük a térnek, az időnek a tulajdonságaival. Hát a speciális relativitás elmélet az az elmélet, ami ebben nagyon messzire jutott, tehát az ottani állítások azok lényegben tér-idő fogalmakra vannak lefordítva, erre mondjuk, hogy geometrizálódott a fizika. Tehát egy csomó olyan állítás, amit korábban bizonyos fizikai objektumok tulajdonságainak tekintettünk, az most akkor a téridőnek a geometriai jellegű tulajdonságaként van megfogalmazva. A másik ilyen elmélet, amivel egyszer külön előadás volt már itt néhány héttel ezelőtt, az a gravitáció. A gravitációnak is olyan tulajdonságai vannak, hogy minden objektumra egyformán hat, mindegyik egyformán gyorsul, stb. Ez szinte kiállt, most így utólag persze a geometrizálás iránt, és hát Einstein geometrizálta is. A harmadik elmélet az nem annyira geometriai, de mindenképpen minden objektumra vonatkozik, ez a kvantum elmélet. Ennek itt különböző részei voltak, tehát először csak kvantummechanika, aztán ott a kvantum elektrodinamika, a részecskék kvantum elmélete, ezt alkalmazták a szilárdtestek, az atommagok, stb. A kvantum elméletére, de a saját filozófia szerint a kvantummechanika az univerzális elmélet, tehát az mindenre vonatkozik, legfeljebb bizonyos esetekben nem kell az egészet használni, hanem csak közelíteni, tehát a klasszikus mechanika az valamilyen értelme közelítés a kvantum elméletnek. Nyilván nem jó dolog, hogy van három ennyire különálló elméletünk, ami mindenre vonatkozik. Hát ami mindenre vonatkozik, minden objektumra mind a háromnak egyszerre kell vonatkozni, és akkor hárman matatnak ott együtt a levesbe, abban sose lesz semmi jó, hogyha mindenki belerakja a saját fűszerét és össze-vissza kavargatja. Jó lenne ezeket valahogy úgy egységesíteni és együttesen hattatni rám. Hát az általános relativitás elmélet az tulajdonképpen egy ilyen, az már maga a gravitáció elméletnek és a speciális relativitás elméletnek az egyesítése. A gravitáció elméletet és a kvantum elméletet azt többen próbálták egyesíteni, de nem nagyon sikerült. Pontosabban a speciális relativitás elmélet nélkül nem szokott menni, és ennek egy rettentően egyszerű fizikai oka van, hogyha két test elkezdi vonzani egymást, elkezdenek zuhanni, és egyre gyorsabban mennek egymás felé. Nincs korlátja a sebességnek, előbb-utóbb olyan gyorsan fognak mozogni, hogy akkor már figyelembe kell venni a speciális relativitás elmélet effektusait is. Tehát olyan, hogy lassan mozognak a gravitáció hatására, és kvantumosan is kell vizsgálni, ez a jelenség a lényegben nem fordul elő. Lehet, hogy még találunk ilyen részletet. Na, a harmadik kettős, az pedig a kvantum elmélet és a speciális relativitás elméletnek az egyesítése. Rögtön a kvantum elmélet megszületése után elkezdtek ezzel foglalkozni. Tessék megint abba az akkori tudományos hangulatba beleélni magunkat. A relativitás elmélet 1905-ben született, 15-ben meg volt utána az általános relativitás elmélet. Lényegében senki sem használta a klasszikus mechanikát. Hát naná, ezt az új és általános elméletet kell mindenre használni. De megszületett a kvantummechanika, ami a klasszikus mechanikának, a fogalmainak az átfogalmazásából jött. Automatikusan a fizikusok azt érezték, hogy ez egy ideiglenes lépés, módosítani kell a dolgot úgy, hogy a klasszikus mechanika szerint helyett a relativisztikus mechanikának a fogalmait kell kvantumossá tenni. Ezt a lépést Dirac tette meg 1927 környékén. Többen próbálkoztak, de nem sikerült, tehát ami kijött egyenlet, az nem írta le azt, amit tapasztaltak mondjuk a hidrogénatommal kapcsolatban. És Dirac egy zseniális matematikai trükkel, hogy kell ezt mondani. Nem járt hozzánk matematikára, az elsős fizikusokhoz, mert ha járt volna, akkor biztos nem csináltam azt a zseniás trükköt. Ugyanis van egy szabványmódszer, hogy mit kell csinálni, hogy kell operátorból négyzetgyököt vonni, ő ezt nem tanulta, ezért egy zseniás trükkel megkerülte, és adja Isten, ebből kijött a jó egyenlet. Ebből persze nem az következik, ezt mindig szoktam mondani az elsős, hogy nem kell megtanulni az elsős matekot, amit tanítunk, hanem még zseniálisabb trükköket kell nyilván kitalálni. Na, mint esetleg a Dirac így módon egyesítette a kvantumelméletet, tehát a elektronra vonatkozó nem relativisztikus kvantummechanikát a relativitás elmélettel. Ezzel sikerült jól leírni azt, amit az emberek tapasztaltak, annak kísérletben le lehet olvasni a hidrogénatom színképének mindenféle finom tulajdonságát. Az ember azt mondaná, hogy a fenét érdekli a hidrogénatom színképének az a sok finom szerkezete. Egyszer itt mutogattam színképet, talán emlékeznek, hogy a napnak hány színképvonal volt. Ha azt finoman megnézik, akkor egy-egy olyan vonal, mikroszkóppal fölbontva sok kicsiny vékony vonalra megy, egyik vastagabb, másik vékonyabb. Hogyha pontosabb méréseket végzünk, akkor a frekvencia függvényében nem azt kapjuk, hogy itt sötét, ott világos, hanem valamiféle ilyen huplikat, meg egyebeket, több csúcsot. Ezt szépen az ember megvizsgálgatja, és utána megpróbálja elméletileg levezetni. Na most nem tudom, hogy kinek mennyire dobogtatja meg a szívét ez a perspektíva, hogy 30 év munkával alatt ezt a néhány százezer vonalat végigvizsgálgatja, és mindenket megmagyarázhatja, levezetheti. De hát vannak ilyen emberek, akiket ez izgatott, és egyrészt végigmért, másrészt megpróbálták kimagyarázni, a reménytelen dzsungelnek tűnik az egész. Egészen meglepő, hogy utólag aztán mégiscsak sikerült valami rendet teremteni ezek között, a színképvonalak között. Ugye az első ilyen próbálkozás már a 1890-es években megtörtént, amikor Balmer meg egyebek felfedezték, hogy a hidrogénatom színképvonalainak, hogy hol helyezkednek el a frekvencia, melyik részénél van az, ahol hidrogénatom kibocsát vagy elnyel fényt, az nem véletlenszerűen helyezkedik el, hanem lehet ráilleszteni egy viszonylag egyszerű képet. Tehát ilyen konstans per R négyzet, N négyzet, mínusz konstans per M négyzet, hanem N és M egész számok. Mik az ennek az egész számokhoz? Ez egészen furcsa volt. De ez csak a hidrogénnél volt. Hasonló struktúrát láttak másféle atomoknál is, csak arra nem tudtak képletet illeszteni. Most már tudjuk, hogy miért, mert a hidrogénatom az olyan egyszerű állat, hogy annál a Schrödinger egyenletnek viszonylag egyszerű függvényekkel van megoldása, a többi atomnál meg bonyolultabb, és abból nem lesz ilyen kézzel fogható képlet. De ott is vonalak vagy szisztematikusan helyezkedtek el. Ez azt jelentette, hogy itt valami rend van. Ez olyan, mintha az ember bemenne a dzsungelbe, és elkezdeni ott rendszerezni a pókokat, meg a faleveleket, és azt látná, hogy az első póknak 3 lába van, a másodiknak 5, a harmadiknak 7, a következőnek 11, aztán 13. Szóval valami rend van itten, és akkor össze kéne hozni ezt a véletlenséget, a primszámok és a pókok közti kapcsolatot. Nem tudjuk, hogy mi az, de van valami. Szóval körülbelül így érezték az 1890-es években az emberek magukat, utána aztán rengeteg különböző anyagnak a színképét vizsgálgatták. Egyrészt több adat gyűlt, másrészt finomabbak lettek a mérések, és akkor jött ez, amit az előbb mondtam, hogy rájöttek, hogy amit egy vonalnak láttak, az nem egy vonal, hanem ha részletesen megnézem, akkor több egymás melletti kis vékony vonalka. A kis különbségek, tehát a frekvencia különbségek azok jóval kisebbek voltak, mint itt amúgy, tehát olyan, mintha ilyen messze vannak a vonalak, és akkor azt kinagyítom, ilyen ezred vagy tízezred nagyságrendben vannak újabb, picik és finom dolgok. Hát ezt kéne kimagyarázni. A nem relativisztikus kvantummechanikával nem sikerült. A nagyságrend kijött, hogy körülbelül milyen messze vannak, de nem abban a szisztémában. Itt most akkor kettő hiányzik, akkor jön egy harmadik, akkor megint valami. Nem úgy volt, hanem kicsit más struktúrában. A Dirac egyenlettel viszont sikerült kimagyarázni. Utólag az ember azt mondja, hogy Diracnak marha szerencséje volt, persze, hát zseni volt, ezért jó helyen ügyeskedett. Ugyanis a korábbi próbálkozóknak is szerencsék lehetett volna, és sikerült volna megmagyarázni, és akkor talán még, ami 30 évig nem születik meg a relativisztikus kvantummechanika. Az volt a pekje a korábbiaknak, hogy az elektronnak van spinje. Ha nem lenne az elektronnak spinje, akkor a korábbi próbálkozások jó eredményhez vezettek volna. Ez egy, azt mondja az ember, miköz a spinnek a relativitás elmélethez, mert úgy biztos úgy képzeljük, hogy valahogy forog az elektron, hát foroghat, az klasszikusan is, nem kell annak gyorsan menni. Igazából a spin az nem forgás, de mindes az elektronnak van spinje. Ha nem lenne spinje, akkor a korábbi számítások helyesek lettek volna, neki megnyugodott volna, hogy megértettük azokat a kis finom izéket, és mehetünk aludni. Nem sikerült, ezért tovább próbálkoztak, és Diracnak sikerült kihozni pontosan. Na hát akkor ezek után elfogadták ezt az új elméletet. Nagyon furcsa volt matematikailag, tehát a korábbi próbálkozásokhoz képest vad volt, de olyan értelemben beleillett az akkori tudományos képbe, hogy hát ilyeneket mondtak, hogy ez őrült elmélet. De nem elég őrült ahhoz, hogy igaz legyen, mert akkor ugye minden éppen fölborult, a kvantum elméletet nem lehetett érteni, ma sem lehet érteni, ma éppen ma délután 3 órán azt magyaráztam a srácoknak, hogy miért nem lehet érteni a kvantummechanikát, de legalább legyünk rá büszkék, hogy nem értjük. De ma sem értjük, de akkoriban, amikor ezzel először találkoztak, akkor próbálkoztak mindenféle őrült ötleteket. Van-e annál őrültebb dolog, mint amit Bohr mondott, hogy a klasszikusan megengedett összes lehetséges pálya közül csak bizonyosakat engedünk meg, viszont egyikről a másikra az elektron átugrik. Ilyeneken töprengtek, hogy amikor átugrik egyikről a másikra, amikor bekanyarodik, akkor hogy csinálja? Vagy spirálisan megy át egyikről a másikra, vagy így merülegesen gyorsan. Honnan tudja, hogy most meg kell állni és áll a másik pályára. Szóval ilyeneken vitatkoztak, nyilván nagyon nem érthető a klasszikus fizika szempontjából. És mi mindenféle matematikai varázslatokkal próbáltak ezt eltudatni, hát akkor belefért ez is, hogy Dirac újabb zseniás matematikai varázslatokat hajtott végre. Na de ennek a varázslatnak az egyik eredménye az is volt, hogy ott is volt egy ilyen négyzetgyök vonás, hogy mennyi az elektron energiája, volt rá egy képet, abban van egy négyzetgyök, és a négyzetgyöknek plusz-minusz, hogy a két értéke lehet. Hát dobjuk el az egyiket, nyilván az energiája pozitív. Kiderült, hogy ebből matematikai bajok vannak. Az egy elméletből hiányzik valami. Olyan, mint hogy a könyvnek csak minden második lapját olvasnánk, akkor nem áll össze a sztori. Be kellett tenni a páratlan lapokat is, amikre az volt írva, hogy az energia negatív. Hát azt akkor már megint nem lehetett érteni, hogy hogy van. Komolyan vették. És akkor mi van, hogy van ilyen negatív energiájuk? Bizonyosan sokan hallották már a Dirac tengernek a hipotézisét. Mit jelenten az, hogyha vannak negatív energiájú lehetséges állapotok? Hát a részecskék ugye mind a egyre alacsonyabb energiaszintre törekednek. Ha a hidrogénatomot fölgerjesztjük, az elektron jó nagy pályán kerünk nagy energiával, akkor lejjebb ugrik. Úgy képzeljük el, mintha egy lépcsőház lennének alatt a szintek, ugrik lejjebb és eléri a legalacsonyabb megengedett szintet, és közben az energiát kisugározza. Na de hogyha negatív szintek is vannak, akkor ugrálhat tovább, egészen a mínusz végtelenig. Akkor menne tovább lefele, végtelen sok energiát sugároznak ki, nem tudni pontosan, hogy akkor milyen állapotban menne, de nem jön a világ. Hát van egy legalább alapállapot a hidrogénatomnak, és hiába jön ki matematikailag az, hogy van negatív energiájú állapot is, hát valahogy ez nem működik. De ugyanakkor már kiokoskodták a Pauli elvet. A Pauli elv ugye azt mondja, hogy egy állapotban csak egy elektron lehet. Ennek segítségével sikerült kimagyarázni a periodikus rendszert, ott a lehetséges állapotokat sorba töltjük fel elektronokkal, nem mindegyik az alapállapotban van, hanem egyre magasabb szinteken, és akkor különböző helyeken elhelyezkedő, különböző állapotokban levő elektronok más-más kémiai tulajdonságokat kölcsönöznek az atomoknak. Tehát a periodikus rendszert így meg lehetett érteni. A Diracnak az a zseniális ötlete támadt, hogy rendben van, vannak ezek a lehetséges negatív energiai állapotok, de már mind tele van. Mindegyikben már van elektron. Ezért nem tudod leugrani a negatív energia állapotba, ezért olyan, mintha azok nem is lennének. Az, amit mi vákumnak nevezünk, az nem üres, hanem teli van a negatív energiájú állapotokat betöltő elektronokkal. Ezt hívják Dirac tengernek. Tehát, mintha a hajó nem a semmiben úszik, hanem alatta ott van még az a rengeteg víz, és azt észre se vesszük, hogyha azt akarjuk nézni, hogy most nincs lejjebb, azért, mert ott már víz van. Na, valami ilyesmik gondoltak. Na, de ebből a matematikából az is következik, hogy ott van az a rengeteg negatív energia elektron, akkor azok viszont kaphatnak energiát, és azok fölugorhatnak egy pozitív energiahelyre, hiszen a pozitív állapotok nincsenek betöltve, fölugrik onnan egy elektron, akkor viszont azt észreveszik a hiányát. Ott, amit mi vákumnak hívunk, az teli van negatív energiájú elektronokkal. Persze, mindenki megkérdezhetné, na és mi van azzal a rengeteg negatív töltéssel, amit ők hurcolnak? Miért ne taszítják szét egymást? Na, ne foglalkozunk rá, jó? Tehát, most már ugye nem, azért nem kell most ezzel foglalkozni, mert ez csak egy ideiglenes kép volt. Tehát ez a Dirac tenger most már nem használja a fizika ezt a fogalmat. Ez egy ilyen szemléletes modell volt, amire aztán újabb matek épült, és akkor már nem léptek föl ilyen gondok, de érdekes módon ebbe senki nem kötött be annak idején, ott van végtelenesek egyforma töltési elektron, miért nem szaladnak szét? Nem, ott vannak. Jó? Na de hogyha kiveszünk belőle egyet, és adunk neki energiát, akkor ő pozitív energiája lesz, azt észre lehet venni, mint egy közönséges elektron. Viszont onnan a vákumból hiányzik egy elektron. Ez a luk. Mit csinál egy ilyen luk? Nyilván abban a lukban beugrik egy másik elektron. Hogyha külső elektromos teret kapcsolunk rá, akkor az elektronok még egyik irányba szeretnek menni, abba az irányba szeretnek menni, amerre a pozitív töltés van, a negatív megtaszítja őket. Akkor az elektronok erre mennek, itt volt a luk, akkor innen beleugrik egy elektron. Akkor a luk ott van. A luk egyszerűen elment ellentétes irányba. Olyan, mintha ez a pozitív elektróda, ez eltaszította volna, a negatív megvonzotta volna. Olyan, mintha egy pozitív töltés lenne. És megfelelő pozitív tömeggel. Tehát egy negatív energiájú, negatív töltésű részecskének a hiánya a vákumhoz képest az olyan, mint egy pozitív energiájú, pozitív töltésű részecske. Ezt mondja ez a szöveg, doma, amit köré raktak a matematikának. Most már ezt a szöveget le lehet bontani, mint egy rossz állványt, és megvannak a megfelelő képetek, amivel ezt tudjuk tárgyalni. Mindenesetre ez azt állította, hogy létezhetnek olyan lehetséges állapotai a világnak, amikor olyan objektumokat észlelünk, mint az elektronok, csak pozitív töltésük van. Azt mondták, hogy na, hát ez a proton. Ugye már beszéltünk arról, hogy volt egy ilyen állapot rövid ideig, mondjuk 10 évig, amikor három egyszerű elemi részecskével sikerült kidumálni a világot. Ugye a foton, ami közvetíti az elektromos kölcsönhatást, voltak elektronok, és rájöttek az atomokban, vannak pozitív töltési objektumok, azok a protonok. És a múltkor meséltem arról, hogy akkor úgy gondolták, hogy azért nem stimmel az atomoknak a tömegszáma meg a töltése nem egyenlő, mert még vannak elektronok is a magban, hogy ezt kikompenzálják. Később aztán ezt fel kellett adni, és be kellett vezetni semleges részecskéket, stb. És akkor megint elkezdtek szaporodni az elemi dolgok. De amikor éppen ebben a helyzetben voltak, hogy van a két részecske plusz a foton, és kijön egy elmélet, az elektron elméletéből kijön, hogy van valami pozitív töltés, és hát hoppá, egy egyesítés. Ez most akkor az elektron meg a proton elméletének az egyesítése egy képletből, egyetlen egy gondolatból kijön mind a két részecske, akkor még jobban értjük a világot. Az a baj, hogy a proton az nehezebb, mint az elektron. 1836-szor, az jó nagy szám. De az elmélet azt mondta, hogy egyforma nehezek. Na jó, hát akkor ugye első közelítésben egyforma nehezek, és a többit azt, hogy ki kell magyarázni. Fizikusok mindig nagyon tudnak ilyeneket, hogy ha nem jön ki, akkor ilyen bonyolult képleteket írunk, és akkor korrekció, meg kimagyarázzuk, van, amikor a korrekció 300 000-szer nagyobb, mint az eredeti effektus, szóval ilyesmi is volt már. Itt ki kell magyarázni, hogy miért nehezebb 1836-szor valaminek a hiánya, mint hogyha ő ott lenne. Hát nyilván az a luk az surlódik a negatív energia elektronok tengerébe. Egy buborék az nem mehet csak úgy, mint... Hát próbálkoztak ennek a szövegnek a matematikára fordításával, és abszolút nem akart kijönni. Sőt, a Dirac egyenletből exaktul meg lehetett mutatni, hogy az objektum az pont olyan tömegű, mint az eredeti volt. Hát akkor ez nem lehet a proton. Hát akkor kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy létezik valami más, ami olyan, mint az elektron, csak éppen pozitív töltése van. Megint csak egy szerencsés pillanat volt, mert mire ezt az elméletiek éppen elfogadták ezt a gondolatot, abban az évben föl is fedezték ezt az objektumot. el lehet képzelni, hogy marslakoknál másképp történik, akkor talán 100 évig még nincs meg, és óriási viták folynak az elméleték között, hogy megjósolta, de miért nincs meg, mert hülye volt a felfedező, stb. Vagy fordítva, ha előbb megtalálják, és nem tudják, hogy miért nem fér bele az elméletbe, akkor meg azon vitatkoznak, hogy tényleg olyan nehéz, mint a másik. Tényleg minden, olyan, minden tulajdonság ugyanolyan, csak éppen a töltése pozitív. Akkor ezen vitatkoztak volna. Itt véletlenül szerencsésen egybeesett néhány év különbséggel az elméleti feltételezés, meg a kísérleti felfedezés a pozitronnak, a kozmikus sugárzásnak a részecskéi között találták meg. Hogy lehet egy ilyet megtalálni? Ugye már beszéltünk korábban a részecske detektorokról, tehát például buborékkamra, meg kötkamra, meg ilyenek, akkor csak kötkamrák voltak, abban megy egy részecske, akkor ionizálja a környező atomokat, arra lecsapódnak a kötszemcsék, és akkor le lehet fényképezni azt a nyomot, hogy merre ment. Hogyha erre az egészre elektromos teret kapcsolok, akkor az elektromosan töltött részecskék bekanyarodnak, még mágneseset is, akkor ilyen bonyolult térbeli pályán mennek, és azt akkor ki lehet a jobbról-balról fényképezőgépekkel lefényképezik, a pályából visszafele ki lehet számítani, hogy mekkora volt a tömege, mekkora volt a töltése, meg egyebek. Na hát az elektron az erre fele kanyarodik, mert mondjuk erre van a pozitív elektroda. Láttak valamit, ami ugyanúgy viselkedik, mint az elektron, mert ez az irányba kanyarodott, az lett akkor a megfelelő pozitív töltésű részecske, és a nyomokból lehetett rekonstruálni, a tömege az pont akkora, mint az elektron, persze a megfelelő mérési pontoságon belül. Hát ez volt a pozitron, vagy antielektron, és akkor el lehetett fogadni, hogy a Dirac egyenlet egyszerre leírja mind a kettőt. Ekkor viszont fölmerül a kérdés, hogy miért is van az, hogy az elektronokkal tele a világment az a Dirac tenger, és abban a másik a lyuk, miért nem fordítva? Miért nem azt mondjuk, hogy a mi elektronjaink azok lyukak a pozitronok tengerébe? Az elméletben nagyon szimmetrikusan szerepel a kettő, akkor miért mondjuk, hogy az egyik az a luk, a másik meg nem? Hát aztán kiderült, hogy nem kell ezzel a luk fogalommal foglalkozni, a matekot megfelelően módosították, és akkor már azt mondjuk, hogy nem kell szemléletesen részecskék, meg antirészecskék. Minden olyan objektumra ez igaz, amit a Dirac egyenlet ír le. Na jó, mit ír le a Dirac egyenlet? Hát akkor csak az elektron, mert más nem ismertek. De hamarosan egyre több elemi részecskét fedeztek fel, és azokat szintén a Dirac egyenlettel kellett leírni. Pontosabban a Dirac egyenlet minden olyan részecskére jó, aminek a feles spinje van. Ugye a spinről azt kell tudni, hogy az ilyen impulzus momentum, tehát perdület, és a kvantumelméletben az jön ki, hogy ez egy elemi állandónak az egész számú többszöröse. Első blikre. Második blikre azt mondjuk, hogy na jó, nem egész számú, hanem fele annyi is lehet. De akkor már nem azt mondjuk, hogy fele akkor az állandó és annak az egész számú többszöröse, így is mondhattuk volna. Marslakok bizonyára nem a H-vonást, hanem a H-vonás per 2-t használják, és az ő Planckjukról azt nevezték el, és akkor ők nem azt mondják, hogy feles meg egész spinű részecskék, hanem páros meg páratlan. Nyilván. És akkor aztán majd nagyot fogunk vitatkozni velük, hogy mi az igazi. De nálunk ez így alakult ki, és az az érdekesség, hogy a feles meg a nem feles részecskéknek egészen más a matematikája. Tehát a kvantum térelméletnek az egyik érdekes eredménye volt az, hogy nagyon másképp viselkednek. Egy-egy részecske még hagyján, de amikor több van együtt. A Pauli elv az csak a feles spinű részecskére vonatkozik. Feles az most azt jelenti, hogy annak az elemi konstansnak a fele, 3/2, 5/2, meg ilyesmi, tehát minden, ahol nem lehet egyszerűsíteni, ahol per 2 van. Ezeket hívják fermionoknak, mert Fermi dolgoztak ilyen megfelelő statisztikai elméletet hozzájuk. A másik fele pedig bozonok, mert azt meg egy Bose nevű indiai fizikus dolgozta ki, azok a 0, 1, 2, stb. Ilyen spinnel rendelkező részecskék. Most az ember az mindig csak ilyen kis számokat mond. De van például 71/2 spinű részecske is. Például egy atommag. Az atommag az sok protonban meg neutronban áll, a spinek valamilyen bonyolult szabály szerint összeadódnak, de hogyha páratlan sok részecskét rakok össze, akkor annak a 1/2-nek páratlan száma többszöröse, tehát az is egy ilyen feles szám lesz, és akkor az atommag az is úgy fog viselkedni, tehát fermionként. Hogyha meg páros számot rakok össze, akkor meg bozonként fog viselkedni. A Pauli elv fermionokra vonatkozik, tehát azok nem kerülhetnek ketten egy állapotba. A bozonok azok ketten kerülhetnek, sőt, szeretnek is minél többen egy állapotba kerülni. A foton például az bozon. Tehát több foton kerülhet egy állapotba. Sőt, akkor, ha már kettő ott van, akkor már a harmadik még inkább szívesen csatlakozik hozzájuk, és ezért előfordulhatnak olyan állapotok, hogy az összes bozon szépen bemegy ugyanabba az állapotba, és akkor nagyon sok van együtt. Annyira sok, hogy ez a mikro dolog, ez makrová erősödik. Így néz ki például egy klasszikus rádióhullám, vagy a lézernek a fénye. lézernek a fényét úgy lehet elképzelni, az is fotonokban áll, de rettentően sok foton, 10-20 sokadikon van, ugyanabban a kvantumállapotban, és ezért tudjuk makroszkopikus műszerekkel észlelni. Tehát nem részecskedetektorokkal, hanem például a szemünkkel, vagy sőt, ne nézzelek a lézerfénybe, bocsánat, nem azért mondtam. Jó, tehát az ilyen makroszkopikus fényt tudjuk észlelni. Vagy egy rádióhullám, az is sok fotonból áll, de ilyen egészen durva eszközökkel, mint egy darab drót, ilyennel lehet észlelni, nem kell hozzá részecskedetektor. Azért, mert sok foton van ugyanabban az állapotban. A bozonok, azok ilyenek. A fermionok nem. Ha rádióhullámokban elektronok terjednének, akkor nem lenne klasszikus rádiósugárzás. De hál' Istennek jól van elrendezve. Szóval nyilván azt fogjuk észlelni klasszikusan, aminek megvan a megfelelő klasszikus, makroszkopikus előfordulása is. No, tehát akkor ezt kell tudni, hogy a fermionok meg a bozonok másképp viselkednek, a Dirac egyenlet az a feles spinű részecskéket írja le. Azt mondja az ember, a Dirac milyen ügyes volt. Trükközött a matematikával, nem arra hajtott, hogy felfedezze a feles spint meg ilyeneket, hanem nézze egy ököt vont egy operátorból, hogy a relativitás elméletet összebikítse a kvantummechanikával. És mit ad Isten beletrafált a feles spinű részecskék elméletébe? Miért nem az egyes spinűekbe? Képzeljük el, hogyha véletlenül úgy vont volna a négyzetgyököt, hogy az egyes spinű részecskék elmélete jön ki, akkor nem stimmelt volna a hidrogénatomban. A hidrogénatomban egy feles spinű részecske az elektronkering, akkor megint széttárták volna a karjukat, hogy hoppá, már a relativisztikus kvantummechanika sem írja le a hidrogénatomot. De Dirac éppen ügyesen mondta a négyzetgyököt, és akkor kijött a feles spinű részecske. Ez egy külön érdekesség, hogy azzal a matematikai trükkel miért pont erre a típusú egyenletre lehet rábukkani, miért nem a többire. Utólag fölírták az egyes spinű, a 3/2-es, a 2-es, a többi spinű részecskékre a Dirac egyenletnek megfelelő, kicsit bonyolultabb egyenleteket. Hogy Dirac, miért pont erre? De hát az részben zsenialitás, részben szerencse, részben pedig van neki némi matematikai magyarázata, csak most abba inkább nem menjünk bele. Tehát, hogy miért azt találta ki. Az már más kérdés, az elektron miért pont feles spinű, miért nem nulla spinű? Ha nulla spinű lenne az elektron, akkor egyrészt igaz lett volna az, amit korábban kiszámoltak, másrészt nem lennénk itt. Mert milyen lenne a kémia, hogyha nulla spinű lenne a részecske? Az elektronok az összes elektron beülne a legalacsonyabb energiájú állapotba, nem lennének például olyan hátriumatom azért olyan reakcióképes, mert van egy külső elektronja, ami könnyen leszakad. Hát nem lenne olyan magasan az elektron, mindenki lennülne a legalacsonyabb energiájú fészekbe. A bozonok azok tudnak többen elhelyezkedni. Ugyanabban az állapotban az elektronok, a fermionok azok nem. Jó, tehát ilyen értelemben a bozonos kémia az nagyon más lenne. Mostanában csinálnak mesterségesen ilyesmiket, hogy valamilyen elemi részecskére kicserélik az elektront. Hát ki tudják cserélni például a műonra, ami olyan, mint az elektron, csak nehezebb. Az úgy viselkedik, mint a hidrogénatom, csak kisebb a pályája. Nagyobb a tömege, kisebb a sugara. Tehát közelebb kering a műon a hidrogénatom magjához. Kicserélték már negatív pionra az elektront, az ugyanúgy negatív és kering körülötte, csak annak a spinje nulla. Hát, hogyha héliumatomba csinálnánk azt, vagy mondjuk lítiumatomba, mind a három elektront kicserélnénk pionra, ezt technikailag még nem tették meg, de megtehető, akkor viszont az nem viselkedne úgy, mint a lítiumatom, mert mind a három elektron, vagy ilyen nem elektron, elektronpótló, beugrana a legalacsonyabb energiájú állapotba. Az nem lenne alkáli fém. Tetszik érezni? Szóval ilyesmiken egyes részecskének a tulajdonságai múlik az, hogy milyen az belülük összerakott nagyobb struktúrának a viselkedése. Most szóval ott tartunk, hogy Dirac egyrészt abból a célból, hogy egyesítse a kvantum elméletet a relativitás elmélettel, egy matematikai trükkel egyrészt felfedezte, vagy egyrészt kimagyarázta az elektronnak a atombeli viselkedését, másrészt érdekes módon ebből az elméletből kijött az, hogy az elektronnak van spinje. Addigra már felfedezték, hogy van neki spinje, de egy ilyen extra tulajdonság volt, az elektronra vonatkozó Schrödinger egyenlet, azt se értettük, volt még egy tulajdonság. Hát, hogy mesterségesen hozzácsapták az egyenlethez, hogy a fene még ezzel is kell foglalkozni, írjuk hozzá ezt is. A Dirac egyenletből automatikusan kijött, tehát a relativisztikus kvantummechanikának következménye volt, hogy az, amit ez leír, annak spinje van. Sőt, az is következménye volt, hogy mágneses momentuma is van. Bizonyára hallották azt, hogy az elektron nem csak elektromos töltéssel rendelkezik, hanem mágneses momentummal is. Ezt egy ideig úgy próbálták magyarázni, hogy ha egy részecske megy körbe-körbe, akkor az mágneses teret is kelt, és akkor az egésznek áramnak van mágneses momentuma. Hát, hogyha egy kis töltés forog egymagába, akkor annak is lenne mágneses momentuma. Hát az elektron bizonyára egy kis töltött golyó forog, spinje is van, impulzus momentum, a perdülete, plusz még emiatt van mágneses momentuma. A fenébe ezt ki lehet számítani klasszikus fizikában. Csak éppen nem jön ki a megfelelő érték, egy kettes szorzó tényező hiányzik. Kétszer akkor a mágneses momentum, mint amekkorának kellene lenni. Nem jött ki. A Dirac egyenlet automatikusan megadja egyrészt azt, hogy van neki spinje, másrészt azt, hogy van mágneses momentuma, és a kettőnek az arányát is jól megadja. Nem lehet érteni, hogy mi történt, de mindesen nagyon jó nyomon vagyunk, szóval érdekes dolgok, amiket kísérletek tapasztalatunk, ki lehetett magyarázni. Tehát ilyen értelme mindenki nagyon hamar elfogadta, hogy hú, hát ez egy nagyon, nagyon jó kis elmélet, szépen, matematikailag is nagyon szép, rendben van. Csak hát kijött belőle ez is, hogy vannak ilyen ellentétes töltésű részecskék. Ez hál' Istennek rögtön megerősített, tehát néhány éven belül megerősítette a kísérlet, attól kezdve el kellett fogadni, hogy az elektronnak van antirészecskéje. Na de miért csak az elektronnak? A proton is egy felespinű részecske, akkor nyilván annak is van antirészecskéje. Keressük meg. Na de nem találták. Aztán később, ahogy fejlődött tovább a részecskefizika, az is kiderült, hogy nem csak a felespinű részecskéknek, amiket a Dirac egyenlet ír le, hanem az összes többinek is van antirészecskéje. Csak azokat másképp kell matematikailag megfordítani. Az egyes spinőknek is, meg egyebeknek. Miben különböznek ezek az antirészecskék? Talán tetszik emlékezni arra múltkori hasonlatra, hogy a részecskéket úgy lehet elképzelni, mint vállalatokat. Tehát van neki minimális alaptőkéje, az a valami tömege, bocsánat, annak megfelelő energia az MC négyzet, annál több energiája lehet, hát akkor szalad meg. Egyebeket csinál, de annál kevesebb nem lehet. A alaptőkénél nem lehet kevesebb, és ezen kívül vannak mindenféle opciói, amiket úgy visz, hogy ő most föl van jogosítva vadászatra, vagy erre, vagy arra. Hát ezek azok a ilyen töltés jellegű tulajdonságok, amiket lehet cserélgetni. Tehát két részecskének a reakció eladhatja a másiknak a halászati jogot, és akkor mostantól kezdve a másik az, ami messzire világít, hogy ő halászni tud, még az elsőnek emiatt nyilván a tőké is egy kicsit megváltozott mások most a nyugalmi tömege, de összességében megmaradtak a halászati jogok. Na most ezt a hasonlatot én nem akarom a végtelenségig ragozni, nem tudom, hogy mi lenne a halászati jognak az anti dolga, a haltelepítési jog, vagy szóval inkább nem antihalat kell fogni, nem akarom ezt így ragozni. Lényeg az, hogy ezt a képet alaposan árnyalja az, hogy vannak antirészecskék. Azoknak minden ilyen tulajdonsága, ami lényegében egy ilyen számmal jellemezhet, hogy hány egységnyi töltésed van, ez pontosan az ellentétes. A tömege nem, a tömege az továbbra is pozitív. Amúgy nagyon sokan össze szokták keverni az antianyagot, az antirészecskét az antigravitációval. Bizonyára az antirészecskék fölfelé esnek, nem igaz, ez állati nagy tévedés. Az, hogy az antianyag is lefelé esik, és ugyanúgy hat rá a gravitáció, mint a közönséges részecskékre, ezt kísérletileg kimérték. Tudja valaki, hogy kimérte ki? Tudod? Ötvös Lorentz. 1890-es években, akkor még nem volt antianyag, vagy nem tudtak róla, hogy van antianyag, de Ötvös Lorentz akkor már olyan pontosan mért a gravitációs ingájával, hogy utólag azokat a méréseket feldolgozva azt lehet mondani, hogy az antianyagnak is pozitív a súlya. Miért? Mert majd mindjárt egyszerű részesen szól, a közönséges anyag belsejében is ideiglenesen keletkeznek részecskék, antirészecskék. A mi atomjaink belsejében is időnként előfordulnak pozitronok, nagyon rövid időre, aztán megszűnnek. De ki lehet számítanak, hogy az anyagunknak hány százaléka vagy hány milliómad része van éppen antianyag formában jelen. És ez viszont attól függ, hogy éppen milyen anyagról van szó. A kőben, vasban vagy a biológiai anyagban más arányban van jelen az antianyag. Na most, hogyha ezeknek az antianyagnak negatív lenne a súlya, tehát fölfelé akarna esni a gravitációs térben, akkor más lenne a súlyos és a tehetetlen tömeg aránya a különböző típusú anyagokra. Ez persze nagyon pici kis különbség, de Ötvös Lorentz olyan pontosan mérte annak idején a 19-20. Századi fordulója idejében, olyan pontosan kimérte a súlyos és a tehetetlen tömeg arányát 9-10-es pontossággal, hogy az utólagos mérések azt mondták, hogy ha az antianyag másképp viselkedne, akkor azt már ő kimutatta volna, mert rájött volna, hogy a különböző anyagoknál mindig 6-10-es pontosságig egyforma a súlyos és a tehetetlen tömeg aránya, de a hetedikben már nem. Akkor persze nem lehetett volna megcsinálni az általános relativitás elméletet, emlékeznek, annak az volt az alap kiinduló pontja, hogy a súlyos meg a tehetetlen tömeg teljesen egyforma minden anyagra. De hát ez persze ez egy elv, kísérték, ellenőrizni kell. És Eötvös ellenőrizte. Még így utólag az olyan, akkoriban még ki sem talált, föl sem tételezett anyagfajtákra, mint például a fotonok, mert fotonok is vannak az anyagjúban, fotonoknak is ugyanúgy viselkedik, azoknak is pozitív a súlya, és az antianyagnak is. Az antianyagot meg antigravitációt ne keverjük össze, de minden esetre az ellenőrzéseknek az elméletéből, ami akkoriban alakult ki, tehát nem sokkal a Dirac egyenlet után, abból következett, hogy minden objektumnak van antirészecskéje, és ezek a töltés jellegű tulajdonságok, ezek ellentétesek, a tömege, energiája, meg ilyesmi, az meg ugyanannyi, mint az eredeti objektumnak. Ez jött ki matematikailag. Mindig töltés jellegű tulajdonságokról beszélek, mindenki az elektromos töltésre gondol, de hát nagyon sok, most kb. 20 különböző ilyen töltés jellegű fogalmat ismerünk már a részecske fizikában. Egészen furcsa nevük van, amúgy komolyan meséltem, hogy ritkaság, meg báj, meg egyéb ilyen furcsa nevek vannak. Ezek mind egy-egy ilyen egész számmal jellemezhetők, vagy pekes esetben tört számmal. Tehát vannak -3-as bájosságú részecskék, azokat nyugodtan lehetne boszorkányoknak hívni, stb. Vagy +3-as, meg -2-es, szóval mindenféle ilyenek, ilyen objektumok. Tehát ennek két halászati opciója van. Tehát tessék arra gondolni, hogy ezek a tulajdonságok, ezek egy-egy ilyen felhatalmazást jelentenek, hogy XY-t felhatalmazzuk, hogy vegye részt a gyenge kölcsönhatásban. Szóval valami ilyesmit jelent. Az elektromos töltés az azt jelenti, hogy egy egységnyi erőd van arra, hogy részt vegyél az elektromágneses kölcsönhatásban. Tulajdonképpen ezek mind ilyesmik. Na hát az antirészecskéknél ezek a tulajdonságok ellentétesek. Most persze vannak olyanok, amiknek nulla ez a tulajdonsága, tehát például a neutron az nem vesz részt az elektromos kölcsönhatásban, mert semleges. Akkor azt gondolja az emberek, az antineutronnak, hát annak -0, ami ugyanannyi, mint a +0, hát akkor az ugyanaz az objektum. De nem, mert a neutronok nem csak egy töltése van, hanem van neki másik fajta, például úgynevezett barion töltése. És a barion töltése +1, az elektromos töltése az 0, de a barion töltése +1, akkor az antineutronnak a elektromos töltése szintén 0, de a barion töltése meg -1. Akkor ez nem ugyanaz az objektum. Van-e olyan, aminek tényleg ugyanaz minden töltése 0? Két ilyen objektumot ismerünk pillanatnyilag. A pionok, abból 3 van pozitív, negatív, meg 0 töltésű. A 0 töltésű az teljesen semleges, a másik meg maga a foton. A foton az egy olyan objektum, aminek az antirészecskéje önmaga. Ez a csillagászok számára nagy pech. Pontosabban, hogy kell mondani? Tessék elképzelni, hogy antigalaxisból antifotonok érkeznek, és akkor itt összetalálkoznak a fotonokkal, akkor olyan tűzijáték lenne, hogy nem nagyon lehetne látni az eget. Másrészt, hogyha fel akarok fedezni egy antigalaxist, az antigalaxisból érkező fény az tök ugyanolyan, mint a közönséges galaxisból, mert az antiatomok által kibocsátott fotonok, azok a mi fotonjaink. Az antirészecskéi, de a fotonnak az antirészecskéi önmaga, tehát ugyanolyan fotonok érkeznek az antigalaxisból, mint az eredetiből. Puff. Tehát akkor nem lehet csak ugye a fénykép alapján megmondani, hogy ez itt antirészecske vagy antianyagból álló galaxis, vagy nem. Jó, tehát van két olyan objektum, ami tényleg önmagának az antirészecskéje, lehet, hogy még van más is, csak azokat még nem fedeztük föl. Tehát vannak ilyenek, akiknek nincs egyáltalán semmiféle ilyen opciójuk, csak úgy vannak, hát azoknak kicseréljük mínusz semmire azt, amilyen van, hát az ugyanaz marad. De az összes többi objektum az olyan, hogy előfordul pozitív meg negatív töltési variációval. Na most, hogy mi a pozitív meg mi a negatív, hát az megint csak esetleges. Annak idején, az elektromosságnál a pozitív meg negatív az önkényes. Elefántcsontot dörzsölgetnek, meg bodzát dörzsölnek, meg itt egyik ellentétes lett, mint a másik, és akkor hasukra csaptak, és azt mondták, hogy ez pozitív. Elég sok gondot okozott, hogy amikor az áram irány az a pozitív töltés mozgási irány, és utána rájöttek az áramot a negatív elektronoknak a mozgása okozza, és akkor ezt meg kell tanítani a általános iskolásoknak, hogy miután egyszer megtanultad, hogy a pozitív töltések mozgási iránya, utána felejtsd el, mert igazából nem is pozitív töltések mozognak, hanem elektronok mennek ellentétes irányba. Hát egyszerűbb lett volna úgy elnevezni, hogyha már tudták volna, de hát akkor még nem tudták, és utána viszont már mindenhol elmagyarázni mindenkinek, aki már megtanulta, hogy erre megy az áram, hogy ezentúl akkor fordítva mennek, az elég nehéz lenne, mint amikor jobb balkezes közlekedésről átérnek a jobbkezesre, vagy amikor megpróbálták a írógép billentyűzetet korszerűsíteni, és a 3 millió titkárnőt tiltakozott, mert ők már automatikusan tudják a kvertjét, hát akkor ezt már nem lehet átállítani. Ez így marad, ugye, egy pozitív töltés. Az egyéb részecskéknél és az egyéb töltéseknél is, hát az a pozitív, vagy azt nevezték plusznak, amelyikkel először találkoztunk. Nincs semmi különbség, hogy most a plusz barion töltés, vagy mínusz barion töltésű, vagy a pozitív mionszám, vagy negatív mionszám, vagy melyik a pozitív ritkaság, melyik a negatív. Lényeg az, hogy kétféle van. Tehát ezek a töltés jellegű kvantumszámok, ezek ellentétesek. Na most, ahogy egyre több ilyet fedeztek fel, a megfelelő matematika, ami leírja az elemi részecskéket, az is egyre bővült, és egyre több tulajdonságot vettek figyelembe. Na most, ezek a töltések, ezek megmaradnak. Most már vannak olyanok is, amik nem maradnak meg, de bizonyos kölcsönhatások megváltoztatják. Például a gyenge kölcsönhatásban megváltozik a ritkaság, az erős kölcsönhatásban meg nem. Az erős kölcsönhatás az gyorsabb megy, tehát ha rövid ideig figyelem, akkor nem változik meg. És nagy néha, amikor a gyenge kölcsönhatás megemberíli magát, és akkor nem azt csinál valamit, olyankor megváltozik. Ugye ez nagyságrendeket jelent, tehát például a 10-18 másodperc alatt történnek az erős folyamatok, és mondjuk 10 másodperc vagy 10 perc alatt a gyenge folyamat. Szóval oltári nagy különbség van köztük. Tehát maradjunk egy pillanatra abban, hogy ezek a töltések megmaradnak. És most tessék megint a részecskének a vállalat képére gondolni. Mennek össze-vissza, adogatják át egymásnak ezeket a dolgokat, és végülis megmarad az összmennyiség ezekből a töltésekből. Általános tendencia az, hogy ugye az anyag az igyekszik a kisebb energiai állapotban menni, tehát itt most akkor egyre kisebb alaptőkéjű vállalatokat alapítanak, de még mindig cipeli magával azt a horgászati engedélyt. Végül eljutnak a legkisebb lehetséges vállalatig, aminek még van valami alaptőkéje. Itt az elektron, akinek van negatív töltése, de önáll a könnyebb negatív töltésű részecske még nincs. Ő már nem tud elbomlani. Nem tud átalakulni másik fajta részecskévé, mert ami nála könnyebb, az már nem tudja cipelni azt a horgászat. A foton az nulla tömegű, az átalakulhatná, de nem tudja senkinek se odaadni azt a Fekete Péter kártyát, amit még mindig cipel magával. És így segít az antianyag. Hogyha találkozik ő egy antirészecskével, pont az ő saját antirészecskével, akinek mindenből mínusz egyszer annyi van, mint neki, kettőt összeteszik, akkor összesen nulla lesz, és akkor így az egész átalakulhat fotonná, és mehet a Bahamákra, a adóparadicsomban gyorsan el tud szaladni fénysebességgel. Jó, tehát ez az a bizonyos annihiláció, rettentően rossz szó, ugye azt jelenti az annihiláció, hogy megsemmisülés, nem semmisül meg az anyag, csak mozgékonyabb formában alakul át, és akkor bottal üthetik a nyomát. Tehát a részecske, meg az antirészecske, amikor találkozik, ez beleillik abba a képbe, amit eddig látunk, hogy a töltés jellegű tulajdonságok megmaradnak, csak amikor egy részecske egy olyannal találkozik, amelynek minden töltése pont mínusz egyszer annyi, mint ő, akkor átalakulhatnak a legkönnyebb, leggyorsabban mozgó anyagfajtává a fényé fotonokká. Na most ez viszont fordítva is megtörténhet, hogyha a foton az megfelelő energiájú, akkor létrehozhat egy részecskét, meg egy antirészecskét. Vigyázzat, ehhez megfelelő alaptőke kell. Egy nem nulla tömegű részecskének az energiájának a minimuma az MC négyzet. Annál nagyobb lehet, emlékeznek, a múltkor rajzolgattam azt a hiperbolát, hogy minimum MC négyzet, és attól függ, hogy milyen gyorsan mozog, annál nagyobb lehet. Tehát, hogyha egy részecskét és egy antirészecskét létre akarunk hozni, akkor ezt megengedik a megmaradási tételek, mert egy pozitív töltés, meg egy negatív töltés, egy pozitív barion töltés, meg egy negatív barion töltés, szépen ezt így akkor el tudjuk számolni, és viszont az energiát, az pozitív, ott nincs pozitív, meg negatív energia, akkor kétszer MC négyzet energiát be kell fektetni. Tehát, hogyha vannak elég nagy energiai fotonok, azok létre tudnak hozni részecske, antirészecske párokat. Melyiket hozzák létre legelőször? Nyilván a legkisebb tömegű részecskéket, tehát elektron-pozitron pár, de ahhoz is jó nagy energia kell. Most önmagában, hogyha egyszerűen megy egy nagy energiai foton, azt tud ilyet csinálni. Honnan van nekem nagy energiai fotonom? Hát két lehetőség van. Egy, csináltam egyet egy részecske gyorsítóval. Például éppen egy annihilációval. Egymásnak lőttem egy elektront meg egy protont, amiket elektromos terekkel jól fölgyorsítottam, és jó nagy energiája volt. Megépítettem azt a bizonyos 27 kilométeres gyűrűt Genf alatt, amiben most épül az a nagy, vagy most kapcsolják be azt a nagy gyorsítót, abban korábban egy ilyen elektron-pozitron ütköztető volt. A két csővel egymással szemben elektronok és pozitronok szaladtak, jól fölgyorsították őket, és egymásnak lőtték. Egy elektron meg egy pozitron találkozik, akkor szétsugárzódik, és nagy energiájú foton lesz belőle. Az a nagy energiájú foton az mit csinál? Hát újabb részecske párt kelt. Hogyha megint elektront meg pozitront, akkor pech. De mivel elég nagy energiájú, az már képes egyéb nagy, ennél jóval nagyobb tömegű részecskék keltésére is, és ezeket a folyamatokat vizsgálták pontosan, és jó sokáig ez volt az egyik legeredményesebb gyorsító, ami ezzel a trükkel dolgozott. Elektron-pozitron párral létrehoztunk egy nagy energiájú foton, az pedig mondjuk kvark-antikvark párokat hozott létre, és azoknak a további folyamatait vizsgálgatták ott a gyorsítóban. No, ez az egyik lehetőség, hogy azért van nagy energiájú foton, mert egy részecskére sok energiát koncentráltam. A másik lehetőség meg az, hogyha mindenkinek sok energiája van, azaz meleg van. Hol van ilyesmi? Vagy a csillagok belsejében, mert a csillagokban annyira azért még sincs meleg. Nagyon meleg van, de ennyire nem. De a nagybum környéken, nem sokkal a nagybum után, tehát már töredék másodperceken a nagybum után, akkor elég meleg volt ahhoz, hogy a K-szor T, azaz a hőmérsékletet energia átszámítva, ez az energia, ez meghaladja a különböző típusú részecskéknek a nyugalmi tömegét, vagy szóval a nyugalmi tömegének az energiának a kétszeresét, kétszer MC négyzetet. Amikor egy tipikus fotonnak elég nagy volt az energiája, mondjuk, hogy egy proton-antiproton párt keltsen, akkor keletkeztek proton-antiproton párok is. Ez egy újabb lehetőség arra, hogy a részecskék átalakuljanak. Addig, amíg csak a közönséges részecskék alakulgattak, mondjuk a műon elbomlik elektronná és még valami neutrinokká, hát ezek ilyen pozitív vállalatok megfelelő trükkökkel. De hogyha elég nagy az energia, elég nagy a nyüzsgés, akkor már az antirészecskék is megjelenhetnek, tehát akkor lehet kelteni a nulla darab halászati engedély birtokában is lehet kelteni egy olyat, aminek van egy halászati engedélye, meg egy antihalászati engedély, és a két vállalat aztán mehet és tovább csinálhatja a reakcióit. Inkább nem akarom a hasonlatot tovább ragozni, mert nehéz, de teszek érezni. A közönséges folyamatoknál nagyobb hőmérsékleten, amikor elérjük ezeket a kritikus értékeket, ahol már a hőmérséklet meghaladja a részecskéknek a nyugalmi energiát, akkor újabb lehetőségek bukkannak fel. És hát a nagybomb idején ez volt a helyzet. Megyünk visszafelé a múltba, egyre melegebb volt. Ezt a kozmológiából ki lehet számítani, a világegyetem tágulásának üteméből ki lehet számítani, hogy mikor milyen meleg volt. Tehát hány tized, vagy milliómad másodperc, ez hány fok tartozott, erre meg vannak a függvények, meg vannak a képletek. És akkor viszont ismervén az anyagnak a különböző részecskéjének a tulajdonságait, tömegét, ki tudjuk számítani, hogy milyen részecskék lehettek ott jelen. Múltkor talán emlékeznek, beszéltünk arról, hogy ha melegítjük az anyagot, akkor hősugárzás keletkezik, és az fotonok formájában van. Tehát ott volt az edénynek a fala, és az kibocsátja a fotonokat, meg elnyeli. De ha nagyon meleget akarunk csinálni, akkor már ahhoz, hogy például elektronok is keletkezzenek, ahhoz már milliárd fokok kellenek, de azt már nem bírja ki az edényfala. Miért? Mert az edényfala az jóval kisebb, az is egy kötött állapot, csak azt már jóval kisebb energia szét fogja verni. Tehát mielőtt még az energia skálán elérnénk azt, hogy részecskéket lehet gyártani, azelőtt már a részecskékből összerakott bonyolultabb struktúrák már szétesnek. Tehát nem lesz olyan, hogy elektron, pozitron, plazma keretkezik, miközben ezt egy fémdoboz tartja, mert a fém az jóval hamarabb megszűnik. Jó, tehát a nagy hőmérsékleten akkor ott van ez a plazma, de már nincs edényfal. Hát akkor mi történhet? Két lehetőség van. Tessék most arra az előadásra visszagondolni, amikor arról beszéltük, hogy a csillagok létezése az most megsérti a termodinamikát, vagy nem. Ott is a közönséges termodinamika az olyan fogalmakból alkotik, hogy vegyünk egy dobozt, és tegyünk bele gázt, és nézzük meg, hogy viselkedik. Akkor nagyon meleg, akkor nincs doboz. Akkor mi a lehetőség? Az egyik az, hogy a rendszer nyíltá válik, és a sugárzása kimegy messzire a végterembe. Akkor nem érvényes a zárt rendszerekre kidolgozott termodinamika. Ezt csinálják a csillagok. De hát egy ilyen objektum magától szétmenne, hát akkor miért csak a sugárzása megy szét az objektum is. Ha viszont bekapcsoljuk a gravitációt, hogy már elég nagy objektumot rakunk össze, azt a gravitáció összehúzza, tehát az atomos anyag az ott marad, a sugárzása az ellenbe. Na ez az, amit a csillagok csinálnak. A gravitáció egybe tartja a sok hidrogént, de közben folyamatosan megy ki a sugárzás. Ez nyílt rendszer, és nyilván addig tudja ezt csinálni tartósan, amíg a kimenő sugárzást valahonnan ezt az energiát pótolja. Például azzal, hogy a belsejében energiafelszabadító folyamatok mennek végbe, ott a központban a magfúzióval. Tehát ilyen értelemben akkor a csillagokat így lehet érteni. Ez az egyik lehetőség arra, hogy lehet ilyen forró plazmát összetartani. A másik pedig, hogyha mindenhol az a forró plazma van, akkor nem kell edény, mert az anyagot jobbról-balról ugyanolyan állapotú anyag veszi körbe, mindenhol ugyanakkor a nyomás, akkor nem tud erre elszaladni, arra elszaladni, mert visszanyomják. Az egész univerzumot kitölti egy adott állapotú anyag, akkor nem kell magyarázgatni, hogy mi a fal. Önmaga a fal. Akármekkora kis darabot veszek ki az anyagból, az mindenhol ugyanolyan, környezete ugyanolyan, lehet vizsgálgatni, és akkor megint érvényes a termodinamika. Na ez az állapot, ami az univerzum korai korszakán megvolt. Ha mostani filmet elkezdjük visszafele játszani, ugye mit látunk? Vannak szanaszét galaxisok, íme. Na, tessék, elkezdeni, megy vissza az egész, és a galaxisok egyszer csak találkozni fognak. Ugye beszéltünk arról, hogy a világegyetem tágulás az nem olyan, mint a fénykép nagyítás. Ha a fénykép nagyítás lenne, akkor maguk az objektumok is nőnének. Távolodnak egymástól és nőnek. Ha megyek vissza a múltba, akkor egyre kisebbek, de sose érnek össze, mert mindegyik egyre kisebb. Viszont az objektumoknak a mérete az adott, és a távolságunk nő, ilyen a tágulás. Ha visszafele megyek a múltba, akkor egyszer csak össze fognak találkozni. Nyilván nem lehetett ilyen szeparált galaxisokkal megtöltött világ a korábbi alapot. Megyünk vissza, akkor korábban nyilván másfajta volt. Az előrevetített filmben ki kell magyarázni, hogy hogy szakadt szét a korábban a homogén plazma galaxisokra meg egyebekre. Erről is már többször beszéltünk, hogy ez a jelenlegi asztrofizikának az egyik legnehezebb problémája, mert itt nem nagyon akarnak stimmelni a matematikai modellek, nem akkorára jönnek ki a galaxisok, mint amekkorák igazából, szóval itt még sok mindent meg kell értenünk. Mindenesetre, ha vigyünk visszafelé, akkor nem voltak ilyen különálló galaxisok, nem voltak különálló csillagok, stb. De az anyag egyre forróbb, egyre sűrűbb állapotban megy, és homogénnél válik. Az előrefejlődésnek az az egyik érdekessége, hogy kialakulnak a struktúrák. Ezt megint meg kell érteni, és erről fog szólni a következő előadás. Struktúrák azok kisebb entrópiai állapotot jelentenek, mint a össze-vissza kutyult valami. Hogy lehet az, hogy a hőhalál állapotából kialakultak a struktúrák, és most egy ilyen érdekes struktúrált világegyetemünk van. Erről külön kell majd még beszélni, és fogunk is a jövő héten. De most, hogyha ennek a részletében nem megyünk bele, csak megyünk visszafelé, akkor korábban, amikor már elég meleg volt ahhoz, hogy annyira összenyomjuk az anyagot, hogy visszafele menet, hogy egy tipikus fotonnak az energiája már elegendő volt ahhoz, hogy részecskéket keltsen, részecske-antirészecske párokat, hát akkor keltett is. Ugye a termodinamikának a kozmikus Murphy-törvény azt mondja, hogy amit a természeti törvények nem tiltanak meg, az végbe is megy. Tehát hogyha lehet egy fotonból egy elektron meg egy pozitron adott energia fölött, akkor ez meg is történhet. Részleteket azt ki kell dolgozni, kiszámítjuk, hogy milyen valószínűséggel, milyen irányba, hogy szaladnak szét, mekkora a spinjük, stb., de létrejönnek. Mindenféle lehetséges folyamat létrejön. Ha még melegebb van, akkor már mondjuk proton-antiproton pár is keletkezhet, akkor azok is létrejönnek. Ha olyan meleg van, hogy cica-anticica párok is keletkezhetnek, vagy az már nagyobb tömeg, hát akkor az is bizonyára létrejön. Bár ilyeneket, erre nincs kísérleti bizonyíték még. De elvileg minden objektum és minden antiobjektum létrejött. Na most minden esetre azt, hogy hozzá kell tenni, és ez majd a jövő héti anyag szempontjából fontos lesz, hogy a Murphy törvényhez van egy végrehajtási utasítás, tehát minden végben megy, hogyha van rá elég idő. És az univerzumban pont az idővel vagyunk szükében, hát 13 milliárd év sem volt elég mindenre. De egy részesemény, van egy olyan korszak, a tágulás folyamán, mint a 3 másodpercig tart, és vannak olyan folyamatok, amik 3 másodperc alatt nem mennek végbe. Hát azok a folyamatok bár elvileg lehetnének, még sincsenek, elég idő, közben megváltoztak a körülmények, és a későbbi körülmények között már nem történhettek meg. No, minden esetre, ha így megyünk visszafelé a múltba, akkor előbb-utóbb megtaláljuk ezt a bizonyos részecske plazmát, amiben minden lehetséges részecske, az, hogy mi a lehetséges, azt a részecsket kell nyilván megmondani, tehát kideríteni, van egy lista tömegekkel, stb. Miféle részecskék vannak jelen, azok mind ott is voltak és átalakulgattak egymásba. Tehát ez a bizonyos, a szegény fizikus részecske gyorsítója, vagy más néven ez az ősi tűzgömb, amelyben nagy forró anyagot, az egész univerzumot kitöltötte, amelyben mindenféle részecske ott volt, és folyamatosan alakult át oda-vissza, ez az a szegény ember gyorsítója, akkor minden részecske gyorsan mozgott. Nem kellett külön gyorsító, egyszerűen meleg volt, és mindenki gyorsan szaladgált, és minden lehetséges reakció végbe ment. Csak győzünk utána számolni. Mérni viszont nem nagyon tudjuk, mert hát most nincs. És ennek a nyomait viszont elmosta a későbbi szolid hőhalál. Amikor már hidegebb volt, akkor már ezek a részecskék, ezek már nem voltak jelen, mert már azok kihaltak, akkor már csak forró hidrogénplazma volt, és annak a de a korábbi eseményeket elmosta ez a hőhalál, mint a radír. Éppen ezért hiába volt ott az a részecske gyorsító, tehát szegény ember mégse fér hozzá. Mit kell csinálni, hogyha szegény embernek nincs pénze, akkor legalább esze legyen. Tehát akkor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy annak ellenére, hogy később volt az a kozmikus radír, ami ezt lemosta a világból, mégiscsak hogy lehet itt a radír vagy a függöny mögébe nézni és megnézni a korábbi eseményeket. Erről megint lesz szó, de most térjünk vissza itt az antik. Annak idején akkor a hogy részecskék megszűntek. Nagy energiája volt a hősugárzás. Egy tipikus fotonnak az energiája nagyobb volt, mint az elektron. Tömeghez tartott a kétszeren. Akkor mindennapos, minden kívülös esemény volt az, hogy részecske antirészecske párok kellett. A kettő volt. És hát ugye a szimmetria nagy volt. Igen?
Kifogyott az elem.
Itt nálam? Egy anti-anyag elemet kérek.
Még annyit, hogy kedves Lajos, valami jobb rálátással erre a vevőre úgy helyezd el, mert valószínűleg kicsit rossz helyen is van. Ilyen a technika.
Bátran. Nézzem, hogy egy robotát
működik? Az ötödik elem. No, szóval ez a bizonyos ősi részecske plazma, ez mindenféle részecskét tartalmazott. Ha már itt van, akkor vetítsünk egy kicsit. Emlékeznek rá, ugye a termodinamika azt mondta, hogy amikor az anyag sűrű volt és meleg, akkor az anyag hőmérsékletet és sugárzást bocsát ki, és a frekvencia függvényében Planck görbék alakulnak ki, kisebb hőmérsékleten, nagyobban, még nagyobban, ezeket a görbéket le tudjuk rajzolni. Mi a hőmérsékleti egyensúlynak a jellemzője? A hőmérséklet, és akkor azzal arányosan alakul ki, hogy hol van ennek a sugárzásnak a maximális frekvenciája. Mire jó egy ilyen foton? Hát kölcsönhatásba kerül például a töltött részecskékkel. Közönséges gázdál, például a rádióhullám elnyelődhet itt a gázban. Amikor azt mondja az ember, hogy amikor azt mondja az ember, hogy a Föld légköre a elektromágneses sugárzásnak bizonyos részét nem engedi át, akkor pont ilyesmiről van szó, jön a sugárzás, és akkor nem megy át. Nagyobb energiájú, tehát rövidebb hullámhosszú fénnyel például mi történhet? A molekuláknál, ugye itt ez egy molekula akar lenni, két atommag, és ott keringenek elektronok, itt vannak a közös elektronok, az például egy magasabb energiájú pályára tudja tenni. Ezeket lehet jellemezni energiával, ez például ilyen tized elektron volt nagyságrendű energiának felel meg. Akkor még nagyobb energiájú fotonok már például ionizálni is képesek az atomokat, ugye például az elektront így lelökik, ez mondjuk már a röntgen tartomány, ez már az elektron volt, 10 elektron volt nagyságrendmesik. Még nagyobb energiájú, tehát még kisebb hullámhosszú fotonok már az egyéb kötött állapotokat is szétverik, miket például az atommagokat is. És ha még beljebb nézünk, akkor rájövünk, hogy az atommagok is, annak a protonjai is kisebb részecskékből állnak, ott talán látszik az a három kis nyomvat kvark, már abban is bele tud nyúlni egy még nagyobb energiájú sugárzás. Tehát a kötött állapotokhoz mindegyikhez tartozik egy karakterisztikus energia, amennyivel megpiszkálva szétesik, és ha arra fele megyünk, minél melegebb van, annál jobban kötöttebb struktúrák is szétesnek. Ennél a szintnél az atommagot úgy tekinthetjük, mint egy egységes objektumot, a fene se látja, hogy részletei vannak. Nagyobb energiával azt meg lehet piszkálni, és akkor szét lehet verni esetleg annak a belső részeit is. Na itt van ez a bizonyos párkeltés, amire még képesek a fotonok. Tehát egyrészt arra képesek, hogy szétverik a kötött állapotokat. Másrészt itt vannak a elemi folyamatok, hogy kerethet mondjuk egy elektron meg egy pozitront, hogyha elegendően nagy energiája van hozzá, tehát az energia már nagyobb, mint ez a két MC négyzet. De mit történhet később? Előfordulhat az, hogy ez az elektron meg a pozitron, amit keletkezett, az megint találkozik, és megint fotont keltenek. Az egészet még bonyolítja itt a kvantumelméletnek most hogy szabad most ilyeneket mondani, hogy bankrendszer, mert az vagy az tabu. Tehát a kvantummechanikában van egy ilyen titkos bank, hogy ezt a folyamatot meg lehet csinálni akkor is, hogyha az energia kisebb, mint a két MC négyzet. Kölcsön kell kérni a nagy kvantumbankból egy kis energiát, és akkor tudunk akkor is részecskéket kelteni, hogyha nincs elég energiánk, de azt a hitelt hamarosan vissza kell fizetni, tehát akkor ezek az elektronok nem mehetnek el messze a csodába, hanem hamarosan találkoznak és így visszalakulnak. Ezek a folyamatok azért virtuális részecskepár keltések, ezek kis energián most is, itt is, bennünk is mennek. Az előbb már mondtam, hogy mi bennünk is vannak pozitronok, ilyen értelemben pozitronok, hogy anyagunk belsejében a közönséges kis energia hősugárzás is piciny valószínűséggel kelthet elektron-pozitron párokat, de azok nagyon hamar szétsugárzódnak, de addig, amíg ott vannak a pozitronok, azok is beleszólnak abba, hogy mennyi az anyagunknak a súlya, ez az, amit ötös így visszamenőleg kimért. No, hát milyen bonyolultabb folyamatok lehetnek? Tessék elképzelni egy ilyet, hogy jött egy foton, kelt egy elektron-pozitron párt, és ez a pozitron most egy másik elektronnal találkozik, és akkor itt megy tovább egy foton. Szóval el lehet képzelni, hogy egyre bonyolultabb ilyen reakció láncokat, hálózatokat tudunk lerajzolgatni, hogyha elegendően nagy az energia. Most a kvantumelméletben az az érdekesség, most a kvantum mezőelméletben, hogy ezekhez a ilyen jellegű ábrákhoz tartozik egy ekkora böhöm nagy matematikai képlet, ezt Feynman dolgozta ki. Pontosabban a böhöm nagy matematikai képletek rövidítésére találta ki ezeket a gráfokat, ezeket a rajzokat. Mégpedig olyan zseniális módon, hogy ha ezt az emberben jól beleverik a fejébe az egészet, akkor a rajz alapján tudja rekonstruálni a képletet, és azt a képletet kiszámolván meg tudja kapni egy-egy ilyen folyamatnak a valószínűségét. Persze az függ az energiától, meg hogy milyen szögben találkoztak a részecskék, az mind benne szerepel paraméterként, de a rajzzal tudom rövidíteni a bonyolult képleteket. Ez a Feynman gráfok, és ezért kapott Feynman Nobel-díjat egyebek között. No, tehát az ilyen típusú ábrák, azok nem csak szemléltetik a dolgokat, hanem alkalmasak a részletes kiszámolgatása is. Amikor kialakul az egyensúly, a termodinamika egyensúly elegendő nagy hőmérséklet, akkor minden ilyen jellegű folyamat megtörténik, és az összes lehetséges részecske, mi az, hogy lehetséges részecske? Egyrészt van egy listánk, hogy mik vannak, milyen részecskék vannak a világban. Másrészt a lehetségest, azt a hőmérséklet mondja meg. Aminek túl nagy a tömege ahhoz, hogy keltsük, az csak ilyen virtuális folyamatokban töredék pillanatokra van jelen, de tipikusan nem nagyon számít. Amikor már elegendően nagy az energia, akkor már tartósan ott lehetnek azok a részecskék. Jó, tehát a lehetséges részecskét így kell érteni, hogy ami energetikára megenged, azok mind ott vannak, és egy ilyen sűrű, forró őslevest alkotnak. Na és akkor persze az embernek meg kell mondani, hogy konkrétan milyen részecskék vannak. Ez a földi fizikának a kérdése, a részecske fizikának, pontosabban pénzkérdés, építsük nagy gyorsítókat, koncentráljunk egy-egy részecskére nagy energiát, és annak az ütközése során létrejövő újabb objektumokat vizsgáljuk meg. Ugye egy-egy ilyen gyorsító rekonstruálja ennek a korai eseménynek, amikor mindenkinek nagy energiája volt, annak egy pici részét. Egy részecskének adunk sok energiát, de az, amikor ütközik a másikkal, ott pont olyan események történtek, mint akkor mindenkinek nagy energiája volt, és akkor mindenhol ilyen jellegű események voltak. Hát akkor ezzel föl tudjuk deríteni a gyorsítókban azt, hogy annak idején mik voltak, mert ugyanazok az objektumok jönnek itt is létre, csak egy pillanatra. A másik lehetőség, hogyha még nincs elég nagy gyorsítunk, akkor meg kell vizsgálni a kozmikus gyorsítókat. Például kozmikus sugárzásban olyan nagy energia részecskék jönnek, amik egy milliószor nagyobb energiájuk, mint a mostani legnagyobb gyorsító. Hát akkor figyelni kell az ilyeneket, és megnézni, hogyha neki ütköznek egy másik részecskének, ott mi történik. Vagy pedig Még nagyobb lélegzetű probléma, hát, vagy projekt, nézzük meg, hogy mi történt annak idején. Ezt sajnos azért nem tudjuk közvetlenül, mert elmosta később a termikus egyensúly. Tehát az a bizonyos függöny vagy radír, ami később ezeket az eseményeket kimosta. Aki elég ügyes, azért mégis mögé láthat, és ezeknek az eseményeknek a nyomait, és ki tudja számolni, erről még lesz szó. No, menjünk egy kicsit tovább, itt most akkor ez nem kell. Mi történik itt, amikor ezek a részecskék egymásba alakulgatnak? A múltkor próbáltam mutogatni a táblázatot, hogy miféle részecskék vannak egyáltalán. Most egy kicsit arról beszéljünk, hogy mit tudnak ezek csinálni. Hát egymással kölcsönhatnak. Részecskék ugye sokan vannak, sokféle van, átalakulhatnak, mindegyikre van jellemző tömege, vannak azok a bizonyos kvantumszámok, amiket mondtam, hogy ilyen engedélye van, olyan engedélye van, tehát azok megmaradnak, vannak olyanok, amik néha változnak, és tipikusan igyekeznek lebomlani, mindig a könnyebb részecskékre lebomlani, ha elég hideg van. Ha elég meleg van, akkor viszont ez a tendencia ez már nem áll fenn, azt mindig ugye a környezet mondja meg, hogy most milyen irányba mennek ezek a folyamatok. Na hát milyen kölcsönhatások vannak? Alulról kell egy pillanatra nézni a dolgokat. Először észrevették azt, hogy van gravitáció. A gravitáció rettentően gyenge, de csak azért tudjuk, erről beszéltünk már korábban, azért ismerjük, mert nagyon sok részecskének az együttes hatása az már elég erős. De a köznapi módon felfogható dolgok, például elektromosság meg mágnesség. Ezt ugye annak idején olyan kísérletekben fedezték föl, hogy a mágnes vasárő kirántja a kezemből a szöget, a macskát, ha megsivogatom, akkor szikrázik, vagy ugye engem mindig megráz a lift, meg gumiból van a cipőm talpasszal. Ilyen jellegű kísérletek utalnak arra, hogy létezik valamiféle kölcsönhatás. Maxwellnek sikerült ezt, főleg Faradaynek a kísérleteire alapozva egyesíteni, és akkor most már beszélhetünk egységesen elektromágneses kölcsönhatásról. Közben felfedezték a részecske fizikában ezeket az újabb kölcsönhatásokat. Sikerült az 1970-es évek elején egyesíteni egy matematikai elméletben a gyenge meg az elektromágneses kölcsönhatást, és azóta is dolgoznak ezen az olyan nagy egyesített elméleten, a Grand Unified Theory-n, ami az erős kölcsönhatásnak az ehhez matematikailag hasonló elméletét próbálják egyesíteni. És hát majd az lesz a szép, amikor a gravitációt is össze lehet ezzel hozni. Az az érdekesség, hogy a pillanatnyi kozmológiai elképzelések szerint történetileg ez fordítva volt. Amikor nagy volt a hőmérséklet, meleg volt az anyag, akkor nem lehetett megkülönböztetni a különböző kölcsönhatásokat, akkor volt az egységes kölcsönhatás, minden objektum mindennel kölcsönhatott. Nem volt az, hogy ez most csak gyenge, vagy ez meg erős kölcsönhatásban vesz részt. Ha csökken a hőmérséklet, akkor durván szó, így szokták mondani, hogy szétválnak ezek a kölcsönhatások. Tehát bizonyos objektumok csak az egyik fajta, bizonyosok csak a másik fajta kölcsönhatásban, vagy valamelyik mindegyikben, de más jellegűekké válnak. Erről a szétválásról nyilván még nem tudunk semmit, hiszen még az egyesített elmélet nincs meg. Arról, hogy és mint történhetett ez az elválás, amikor az erős meg elektrogyenge kölcsönhatás más típusúvá vált, arról már vannak matematikai elképzelések. Ezt már eléggé jól tudjuk, hogy itt mi történt, hiszen ez ügyben ennek az elméletnek a jóslatait kísérletek ellenőrizték. És akkor, hogyha egy csomó dolgot tudunk a részletekről, hogy viselkednek a részecskék, és mi a közös a gyenge kölcsönhatásban, meg az elektromágnességben, akkor azt is ki tudjuk számítani, hogy amikor meleg volt, akkor egyformán viselkedtek, egy kritikus hőmérséklet alatt már különbözőképpen. Ez megint emlékeztet arra, ami az előbb a részecskék keltésével kapcsolatban volt, ott ugye mi a kritikus hőmérséklet? A bizonyos részecskéknek a 2 mc négyzete, hogyha annál melegebb van, akkor az a keletkezhetnek, ha meg hidegebb, akkor már nem. Na itt is az az érdekesség, hogy az adott kölcsönhatásokhoz tartoznak közvetítő részecskék, a múltkor mutogattam azokat a mindenféle zöldelmekkel rajzolt bozonokat, vevé meg zébozon, amik a kölcsönhatást közvetítik. Amikor annak a tömegének a nagyságrendjében, tehát annak az MC négyzetének a nagyságrendjében van a hőmérséklet, amikor annál melegebb volt, akkor az is olyan, mintha nulla lenne a tömege. Hát akkor az kutyafüle. Jóval melegebb van, akkor az a nagy energia, az már majdnem nulla, ugye el lehet képzelni. Akkor az úgy viselkedik, mint a foton, aminek nulla a tömege, és akkor egyformán viselkedik a gyenge meg az elektromágneses kölcsönhatás, tehát az előtt csak ez van. Amikor a hőmérséklet leesik ennek a W részecskének a tömegének a nagyságrendjébe, az alatt már másképp viselkedik. Például azért, mert egy nulla tömegű részecske az a végtelenig el tud menni, az a bizonyos nagy energiájú részecske, ami 90-szer nehezebb a protonnál, hát az ki lehet számítani, a tömegével fordított arányban van az a távolság, ameddig elmegy. A gyenge kölcsönhatás az nagyon kis hatótávolság, csak akkor veszik észre a részecskék, amikor marha közel vannak egymáshoz. Ez a távolság, ez fordítva arányos ennek a közvetítő részecskének a tömegével. Fotonnak nulla a tömege, akkor ez a távolság, ez végtelen, tehát az elektromágneség az végtelen hatótávolságú. Tehát innentől kezdve ez már észrevehető különbséget jelent. Az elektromosság meg a mágnesség között, hogy mikor veszük észre a különbséget, hát amikor a részecskék nem mozognak, ahhoz meg az kell, hogy nagyon hideg legyen. Amíg elektromosan töltött részecskék szaladgálnak, elektromos terük is van, meg mágnes is, és nem lehet szétválasztani. Elektrostatik, az egy közelítés, nyilván senki sem áll igazából, de hogyha nagyon lassan mozog, azt nyugodt, ahhoz hideg kell, akkor azt már azt mondhatjuk, hogy akkor külön van egy elektromos statika, meg egy mágneses statikai elmélet, és a kettőnek egymáshoz nincs köze ezen a szinten. Jó, tehát ez egyben időt is jelent, ahogy múlik az idő, akkor is szétválnak, másrészt a hőmérséklet csökkenését. Nyilván az az igazi fizika, amikor majd azt is meg fogjuk tudni magyarázni, hogy ott mi van, és ezzel egyrészt belátunk a nagyon régi múltba, meg a nagyon nagy energiáknak a világába. Mi a kölcsönhatás mechanizmus? Ezt a múltkor rajzolgattam, és az általános séma a jelenlegi elmélet. Szerint a gravitáció az nagyon más, de az összes többi elméletet így lehet leírni. Megy a részecske, kibocsát egy közvetítő részecskét, és azt elnyeli egy másik részecske. Most ezek az objektumok, ezek feles spinűek, ugye már beszéltünk róla, ez meg egy egyes spinű objektum. Az elemi objektumok lényegében van egy darab nullás spinű, ez a bizonyos Higgs részecske, amit most nagyon keresnek, akkor a építőkocka részecskék, elektronok, neutrinok, kvarkok, azok feles spinűek, kölcsönhatásokat közvetítő részecskék, azok pedig bozonok, egyes spinűek. Na hát ezt az általános sémát kell a külön elméletekre konkrétizálni. Amikor ide egy foton teszünk be, azt hívjuk elektromágnes. Akkor olyan részecskék, amiknek elektromos töltésük van, az tulajdonképpen egy jogosítvány arra, hogy te kibocsáthatsz, hogy elnyelhetsz egy fotont. Jó, tehát akkor ők hajlandók ilyesmiket. Ez a folyamat például, amit úgy hívunk, hogy két elektron taszítja egymást. Jön az egyik, kibocsát egy foton, a másik elnyeli, és akkor onnantól kezdve másik irányba mennek szét. Ezt klasszikusan úgy érezzük, hogy elektromosan taszították egymást. Na aztán akkor vannak ilyen folyamatok, amikor ennek a pirosnak a helyébe a W részecskét tesszük be, és ezek a gyenge kölcsönhatásnak a tipikus folyamatai, a múltkor rajzolgattam ilyet. A neutron igazából ez egy összetett objektum, ugye három kvarkból áll. Az egyik kvarkja kibocsát egy negatív W részecskét, és akkor ott egy egyen nagyobb pozitív töltés lett, és akkor az egyik kvark átalakult egy egyen nagyobb töltésűvé, és akkor lesz belőle proton. Ez a V részecske viszont elbomlik egy negatív töltésű elektronra, az elviszi ezt a töltést, meg egy antineutrinóra. Messziről nézve, mivel ez nagyon pici távolság, ezt nem lehet a részecske gyorsítóban, vagy a detektorban megnézni, hogy csíkot húzott, ez kisebb, mint egy atommag. Tehát nem megy nagyon messzire, szinte azonnal elbomlik. Messziről azt láttam, hogy a neutron elbomlott protonra, elektronra, meg antineutrinóra. Most ezek az események, ezek a gyenge kölcsönhatás által vannak leírva, vezéreve ezek gyengék, ez azt jelenti, hogy kis valószínűségek. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha a neutron sokáig hezitálna, na, csináljunk valamit, jelen, föl kellene kelni, tenni már valamit, mert már régóta nem csinálok valamit. Tehát ez például 10 perces nagyságrendű ennek a felezési ideje. Tehát van egy csomó neutronom, akkor 10 perc alatt bomlik el a fele. A részecske fizikai folyamatok sokkal kisebb idővel, ilyen 10-20 másodperc nagyságrendűek, hogyha az erős kölcsönhatásra ez éri őket. Elektromosak is gyorsak, a gyengi az sokkal lassúbb. Tehát egy ritka esemény gyengén történik ezzel a folyamattal, de a séma ugyanaz. Na most a kvarkok közötti kölcsönhatás pedig ilyen. Kvarkoknak, ugye erről múltkor beszéltünk, sok különböző színben fordulnak, három színben, akkor mondjuk egy piros kvark átalakul egy sárga kvarká, és kibocsát egy ilyen gluonnak, ragacsnak nevezett részecskét, és azt elnyeli egy másik gluon, és úgy megy tovább. Tehát ez az a kölcsönhatás, ami a protonon belül, ottani különböző kvarkok között van, ugyanezzel a sémával megy. No hát, hogy is ment ez egész? Ezek mind mennek, és az ilyeneket szépen egymásba lehet rajzolgatni. Ugye össze lehet mondani, ez a kvark, ami itt volt, az akkor amellett, hogy gluonokat kibocsát, utána egyszer csak kibocsát egy ilyen duplavét, az így elbomlik, akkor az átalakult egy másik kvarká, lehet érezni. hatalmas reakcióhálózatokat lehet rajzolgatni, és ezek folyamatosan hatalmas sebességgel zajlanak le annak idején ebbe a forró plazmába, úgyhogy mindig az objektumok változnak, de átlagosan egyforma dolog. Hogyha adott hőmérséklet van, akkor ki tudjuk számítani, hogy a részecskéknek hányad része van kvark formában, hányad része van elektron formában, és erre a termodinamika segít. A termodinamika egyensúly az azért jó, mert nem kell tudni a részleteket, a részletek kiszámíthatók, pusztán az egyensúlynak a tényéből. Emlékeznek, már volt szó a Boltzmann-eloszlásról. Azt mondja, itt a adott hőmérsékletű szobában a molekulák hányad része megy ilyen sebességgel, hányad része megy olyan sebességgel, ezt egy egységes képlet megmondja. Az ütközések össze-vissza vannak, és a nagy össze-visszaságból kialakul egy ilyen átlagos rend. Azt is meg lehet jósolni, hogy naponta hány trabant törik össze a magyar utakon, de konkrétan nem tudom megmondani, hogy melyik törik össze, de lehet ilyeneket számolni. Itt is valami ilyesmi. Az egyetlen paraméter a hőmérséklet, és hát meg kell mondani, hogy egyáltalán milyen objektumok vannak, és ennek, miután ezeknek a tulajdonságait ismerjük, ennek alapján ki tudjuk számítani, hogy ezek között hogy oszlik meg az energia akkor, amikor egyensúly van. Na és itt jönnek az antirészecskék, azok is részt vesznek ezekbe a folyamatokba, tehát minden ilyen töltés jellegű kvantumszámok ellentétes, tömegük meg egyforma. Az akkor úgy lehet elképzelni itt a nagybum környékén a világot, mint ez meg ennél sokkal bonyolultabb folyamat. Jött mondjuk egy foton, kelt egy kvark-antikvark párt, az kibocsát egy gluont, az mondjuk kelt egy újabb kvark-antikvark párt, ez itt kibocsát egy gluont, az egy elektron-pozitron párt keltett, stb. Tessék elképzelni végtelen bonyolult ilyen reakcióhálózatot. Mi történik akkor, amikor az anyag hűl? Akkor ebből sorba ki fognak esni bizonyos részecskék, amiknek már a hőmérséklet már nem elegendő a keltésükhöz. Itt nézzünk például egy ilyen ábrát. Mondjuk keletkezett proton meg, vagy találkozott egy proton meg, egy antiproton, csináltak egy fotont. Az például itt keltett elektronokat, kibocsát újabb fotont, stb. De hogyha közben tágul a világegyetem és hűl, mennek ezek a folyamatok, egyre hidegebb lesz, egy-egy fotonnak az energiája egyre kisebb. Bocsánat, hova teszik az energiájukat? Hát itt nagy energiájuk keletkezett, ennek nagyobb volt az energiája, mint a két proton tömege. Itt meg már kisebb. Hova teszik az energiájukat? Ugye már többször megsúgtam, csak ne terjesszék, hogy az általános relativitás ebben nem igaz az energia megmaradás. Hát például egyszerűen azzal, hogy tágul a világegyetem, a fotonok, mint elektromágneses hullámok is nyúlnak, a hullámhoz egyre nagyobb lesz, arányosan a világegyetem méretével. A nagyobb hullámhoz kisebb frekvenciát jelent, és a kisebb frekvencia kisebb energiát. Hát pusztán azzal, hogy a világegyetem tágul és vele együtt nyúlik a foton, mindegyik fotonnak csökken az energiája. Rendben? Tehát egy idő után már egy tipikus foton túl hosszú, ahhoz túl kis energiájú, és akkor már nem tud proton-antiproton párt kelteni. Tehát, amikor a hőmérséklet elér a táguláson, a hőmérséklet lecsökken odáig, hogy már a K-szorti az kisebb, mint a kétszer a proton tömegszer C négyzet, akkor a jelenlévő protonok meg antiprotonok ebben az irányban tudnak menni, tehát ez a folyamat még megy, a visszafele folyamat már nem megy, mert egy tipikus foton már nem tud proton-antiproton párt kelteni. Tehát átalakul ez az eddig oda-vissza menő folyamat, nem tudom mennyire látszott ezekből, mindegyik folyamat oda-vissza ugyanannyi volt. Hogy voltak protonok, antiprotonok, amik átalakultak fotonnál, de voltak fotonok, amik átalakulnak protonnál, antiprotonnál, és ugyanannyi megy egyik irányba, mint a másik irányba. Ezt szokták részletes egyensúlynak hívni, bonyolult folyamatok vannak, de mindegyik ugyanolyan ütemben megy egyik irányba, mint a másikba, ezért akkor minden ugyanúgy marad. Itt is. Ütköznek az atomok, vagy molekulák, a 560 méter per szekundum sebességűek átmennek. 620 méter per szekundum sebességűek, de egy másik helyen, másik atom ütközik, és annak pont fordítva történik meg egy ilyen energia átadása, átlagosan ugyanaz volt. Itt már nem. Mert az egyik irányba még megy a folyamat, a másik irányba már nem. Megszűnik az egyensúly, és előbb-utóbb az összes proton-antiproton pár szétsugárzódik. Jó, és akkor később továbbra is fennáll az egyensúly, de csak azok között, akik még megmaradtak. Az elektronok könnyebbek. Ez a hőmérsékletnek megfelelő fotonenergia, az a elektronenergiájánál, elektronnyugalmi energiájánál még nagyobb, ugye ez 2000-szer kisebb, elektronpárokat még tud kelteni, de protonpárt már nem. És nyilván vannak a protonoknál sokkal nehezebb részecskék, azok meg még korábban kiestek az egyensúlyban, amikor még melegebb volt, És hát nem tudjuk pontosan, hogy összesen hány részecske van, de sokféle, nagyobb energiákon. Amikor elég meleg volt, akkor az összes adott értéknél kisebb tömegű részecske részét, megyünk lefelé, sorba-sorba kipottyannak az egyensúlyból, és megszűnnek azok, amik korábban nem voltak, hogy szűnnek meg, szép, mondjuk úgy, hogy szétsugázódnak az antirészecskékkel, és a végén már nem marad semmi. Mi marad? Csak fotonok. Hoppá. Valahogy túlszaladtunk a... Nem ez a vége a dolognak, hát mi is itt vagyunk, és mi nem csak fotonokból állunk. Nagyon könnyedek és légiesek lennénk, de azt nehéz lenne ilyen kompaktól összetartani egy ekkora tartományban, mert mindenkinek minden részecské fénysebességgel szaladgálva. Tehát azért valahogy nem stimmel ez a játék, mert maradt néhány proton a világban, mondjuk ebben a szobában is elég sok. Pedig ez a logika az azt mondaná, csökkenünk, szépen sorba kiesnek. Mégiscsak maradt. Ja, az jött ki ebből a dologból, hogy csak fotonok maradnak, a legkönnyebb részecskék. Kísérleti tapasztalata, vannak protonok, de nem látunk antiprotonokat. Hát hol vannak az antiprotonok? Valamikor az univerzum forró volt, ennek látjuk a nyomát a háttérsugárzásban, tényleg forró volt. Logikailag követjük a még forróbb állapotokba, még forróbb állapotokban itt volt ez a termodinamikai egyensúly, amelyben a részecskék, antirészecskék, meg mindenféle átalakulás megtörtént, ott volt mindenki, és ebből logikailag az következik, hogy most nincs semmi. A logikát most nem úgy értem, hogy ti, tehát ezért ez nem a szigorú axiomatikus, csak olyan köznapi logika alapján. Hát akkor hova lettek az antirészecskék? Egyáltalán miért maradt anyag? Na most egy kis kitérés. Az anyag szót az többféle értelemben szokás használni. Ugye anyag minden, tehát az antianyag is anyag. Meg a foton is, meg mindenféle. Másrészt ebben a kontextusban az anyag meg az antianyag ellentétéről műszokás beszélni. És mostanában néhol interneten meg egyéb helyen lehet ilyet olvasni, hogy megmagyarázták az anyag keletkezését. És kiderül, hogy nem arról volt szó, hogy az anyagnak, a nagybetűs anyagnak a keletkezését magyarázták meg, hanem ezt a problémakört magyarázták meg, az, hogy miért van anyag és miért nincs antianyag. Ez is nagyon érdekes és nagyon fontos problémakör, de azért nem ugyanaz, mint hogyha az anyagnak a keletkezését megmagyarázták volna. Érzik? Tehát ember oda kattint, és hú, jó, ezt már hallottam. Tehát valami ilyesmi, nagyon érdekes dolog, de nem ugyanarról van szó. Na hát, amikor ez fölmerült, mikor merült fel? Nyilván rögtön azután, hogy elfogadták azt, hogy volt nagy bum és volt forró univerzum. Tehát az, hogy ősrobbanás volt, geometriai szingularitás, azt, amikor a Hubble kitalálta, vagy felfedezte a galaxisok tágulását, utána Einstein kezet fogott vele, elfogadták, jó, annak ez a geometriai nagybum volt. Fizikai nagybumot 1948-ban Gamow és munkatársai tételezték föl, tehát azt mondták, hogy ebbe a táguló univerzumban tegyük bele az anyagot és ennek a konkrét tulajdonságait, egyebek között az, hogyha sűrű volt, akkor forró volt. És akkor jósolták meg azt, hogy a korai forró anyagnak a sugárzása még most is itt van. Ezt volt, aki elhitte, volt, aki nem. 64-ben, amikor felfedezték a háttérsugárzást, akkortól kezdte mindenki komolyan venni, és hamarosan utána, néhány hónapon belül fölmerült ez a kérdés, hogy ha valamikor az anyag forró volt, annyira forró, hogy részecske-antirészecske párok is voltak, akkor hova fenébe lett az antianyag? Na most ezt próbálták sokan megmagyarázni. Az egyik népszerű magyarázat az volt, hogy a világ olyan, mint egy nagy saktáb. Itt egy anyag, adaganyag, ott egy adag antianyag, megint antianyag. Mindig csak a protonokat írtam oda, de persze úgy kell elképzelni, hogy ahol sok a proton, akkor ott vannak hozzá elektronok, ahol meg antiprotonok vannak, ott vannak antielektronok, igen, tehát pozitronok. Azaz mindenhol az elektromos töltés az átlagosan összesen nulla. Tehát mindenhol a részecskék meg antirészecskék vannak. Azonnal az ötlet alakult, hogy ezek az objektumok a galaxisok. Hát az anyag ilyen kupacokban van fölbontva, köztük meg nincs semmi. Például az történhetett, tessék ránézni erre, korábban, nem tudom mennyire látszik, hogy van, aki zöld meg kék pöttyök, korábban, amikor nagyon meleg volt, akkor volt nagyon sok anyag meg antianyag, de hát ez is egy ilyen statisztikai fluktuáció. Kinézek itt egy kockát, akkor nem pont ugyanannyi atom van benne, mint a szomszéd ugyanakkor a kockában. Nagyon sok van, de itt mit tudom én, egy milliómaddal több, mint ott. Ott meg egy milliómaddal kevesebb, vagy fordítva. Ez ingadozik. Az ingadozást ki tudjuk számítani a termodinamikából. Elképzelhető például, hogyha ebben a kockában volt 3 milliárd proton, és 3 milliárd mínusz 2 darab antiproton. Aztán, amikor annihilálódtak, akkor lett egy csomó sugárzás, és ott maradt a két proton. A szomszéd kockában meg fordítva, ott meg az antiprotonból volt több, és akkor ott abból az antiprotonból maradt. Most ezt, hogyha nagy iparilag űzzük, akkor meg lehet mondani, hogy mekkora ennek a tartománynak az átlagos mérete, amin belül mondjuk a protonok domináltak, meg amin belül az antiprotonok, nyilván akkor az elektronok fordítva, és akkor ott, ahol a tartománynak a határa van, ott meg nincs semmi, mert ott mindenki szétsugárzott. Hát ebből kialakul az, hogy vannak galaxisok, itt egy galaxis, ott egy antigalaxis, és köztük meg a semmi. Nagyon jó pofa kép. Ellenőrizzük. Fényképezzük az antigalaxist, jönnek az antifotonok, de már beszéltünk róla, hát azt nem lehet eldönteni, mert a fotonnak az antirészecske ugyanaz, mint önmaga, az antigalaxis ugyanúgy fog kinézni, mint az eredeti galaxis, tehát lehet, hogy ez antigalaxis. No, de nem. Mert az univerzum az nem üres. Nem az van, hogy van itt egy nagy galaxis, aztán semmi, és itt megint van, az anyag fokozatosan ritkul. Most nem is beszélve arról, hogy azóta kiderült, hogy sötét anyag, meg egyéb fűnc is van ott, ahol nincs semmi, de még csak tisztán gáz, esetleg gáz kitölti az univerzumot, ritkul, de nincs ott semmi. Az történne, hogy a galaxisok közti tartományban, ahol összeér az anyag meg az antianyag, ott találkozna az anyag és antianyag, és annihiláció menne végbe. Magyarán, most akkor tessék Európa térképére gondolni, mindenki az összes szomszédjával össze van veszve, a haverok távolabb laknak, és akkor mindenhol határvillongás van, szószoros értelmében gamma-sugárzás formájában határvillongást kéne látni. Ki tudjuk számítani, amikor egy elektron találkozik egy antielektron, akkor mekkora energia, milyen jellegű sugárzás érkezne. Ez egy jellegzetes gamma-sugárzás, a gamma-detektorainkkal lehetne ezt észlelni. A gamma-sugárzást elnyeli a légkör, tehát a légkör fölé küldött műholdaknak kéne ezt észlelni. Akkor fölölték az első gamma-szondákat, azonnal eldöntötte ezt, mert nem éreztek ilyen sugárzást. Ki tudjuk számítani, hogyha mondjuk a galaxisok ilyenek lennének, akkor mekkora intenzitása kéne az űr minden irányából érkezni ennek a határvillangás fényének, és nem érkezik. Van valami, nemrég jelentettek valami nagyon keveset, tehát talán valahol van egy iciri-piciri, és akkor onnan van valami határvillangás, de az is lehet, hogy mérési hiba. Mindenesetre ez a kép, ez nagyon nem stimmel. Másrészt, amikor utána hogy annak a hajdani forró anyagnak a fluktuációi mekkora kis különbséget okoztak, akkor méteres átmérői galaxisok jöttek ki. Ami azért, tehát, hogy mekkora az a tartomány, amin belül a protonok dominálnak, a szomszédban meg az antiprotonok, stb. Tehát egy ilyen hullámozás, hogy itt egy kicsit több a protonok, egy kicsit több az antiproton. A méretét aztán a termodinamikán éppen ki lehet számítani. És nagyon nem galaxis méretek jöttek ki. Ugye úgy is mondhatnám, hogy egy galaxis az elég sok protonból áll. Tessék kiszámítani, mennyi, ugye egy csillag az áll 10^57-emből, és egy galaxis az pedig körülbelül 100 milliárd protonból, vagy 100 milliárd csillagból szorozok össze, meg még, mit tudom én, a biztonság kedvére, mint a építészmérnökök, miután mindent kiszámoltak, meg megszorozzák 2,7-tel, hogy vastagabb legyen a fal. Na körülbelül így szorozok össze, és akkor meg lehet mondani, hogy körülbelül hány protonból áll egy galaxis. Na hát az elég nagy tartomány. Stimmel? Tehát ennek a különbségnek nem olyannak kéne lenni, hogy volt itt ennyi, és maradt még plusz 2, hanem volt itt, és akkor még maradt ott 10, amit tudom, 70-en, vagy van jó sok. Stimmel? 16-en. Hát nem ez a helyzet. Másrészt, mit próbáltak kitalálni erre? Voltak ilyen ötletek, hogy ezt a véletlen termodinamikai mechanizmust, fluktuációkat, ezt meg kéne erősíteni valamivel. Magától nem jön ez így létre. Túl kicsi a fluktuáció. Hát például, hogyha az anyag vonzaná az anyagot, az antianyag meg az antianyagot, az anyag meg taszítaná az antianyagot, akkor marha jó lenne, akkor spontán szétválnának így ezek a tartományok. Eredetileg össze volt keverve, amikor leülnek, akkor szétválnak. Bizonyos fémekben van ilyesmi, nem mindig jön létre az ötvözet, összekeverjük az olvadt fémet, akkor lehűtjük, akkor külön válik, és akkor az egyik fajta fém így, másik ott, de külön cseppekbe vagy kristályokba válik szét. Na hát ilyen mechanizmusnak semmiféle nyomát nem találták, se a kísérletekben, se a részecske fizikai elméletekben, hogy az anyag valamilyen úton, módon vonzaná az anyagot, az antianyag meg az antit, és egymást megtaszítanák. Szó sincs róla. Az elektromos erők meg pont ellene hatnak, mert a proton az antiprotont vonza, és a proton a proton taszítja elektromosan. Tehát valaminek fölül kéne írni ezt, és nem olhatja fölül írni. Na, a másik ötlet viszont az, hogy eleve nem volt egyforma mennyiségű, ez a részecske számokkal lenni, a protonok meg az antiprotonok száma a kezdetben nem volt egyenlő. Hát miért volt egyenlő kezdetben? Hát mert az Úristen egyforma szereti a szimmetriát, ugyanannyi proton teremtett, mint antiprotont, mert miért tüntetné ki a protont? Hát a gondolatai kifürkőzhetetlenek, szóval nyugodtan kitüntetheti, kicsivel több proton teremtett, mint antiprotont. Jó? Tehát ez gömbérzék, ez olyan, mint amikor a görögök azt mondták, hogy a legszebb pálya a kör, ezért nyilván körpálya mennek az égi testek. Az ember automatikusan ezt mondja, hogy hát miért nem. Tehát ez lenne ez, hogy az Úristen bal lábbal kell fel, és akkor az egyik fajta részecskét kitüntette. Na és akkor most jönnek a további izgalmak, amik aztán egy utólag izgalmasnak, vagy igazabbnak bizonyultak. Lehet a kezdet szimmetrikus, vagy nem szimmetrikus, tök mindegy, de hogyha az időbeli fejlődésnek a törvénye nem szimmetrikus, valahogy az antianyag egy kicsit másképp fejlődik az időben, mint az anyag, akkor megtörténhet az, hogy szimmetrikus kezdeti állapotban, egy kicsit aszimmetrikus későbbi állapotban fejlődünk. Ezt megint nagyon nem értjük, ezt a gondolatot, hiszen a részecske fizikában úgy jött be az anyag meg az antianyag, hogy tök egyforma, csak előjelekben különbözik. Jó? Semmiféle kitüntetett a kettő között nem volt az, hogy melyik az anyag és melyik az antianyag, azt én neveztem el. Rendben? Teljesen egyforma volt. Vajon miért sérülhet ez? Megsérült a részecske-antirészecske szimmetria, és nem eleve úgy volt beépítve a világba, hanem a világegyetem története során jött ez létre, tehát a szimmetria sérülése is történeti képződmény. Szimmetriákról múltkor már többször beszéltünk, tessék emlékezni erre, hogy nem automatikusak ezek a bizonyos szimmetriák. Az ember a Földön észreveszi azt, hogy van egy kitüntetett irány, errefele esnek a testek. Rá kell jönnünk arra, hogy ez azért van, mert ott van alattunk a Föld, és maga a világegyetem az olyan, hogy minden irányban egyformán nem tapasztalunk kitüntetett irányt. Elképzelhető lenne, hogy a világegyetemben lenne egy kitüntetett irány, amelyre gyorsabban megy a fény, vagy kisebb a súrlódás, vagy több arra a galaxis és másik irányban meg nem, de nem ilyen a világ. Erről is volt szó, hogy a fizika története lényegében újabb és újabb szimmetriáknak a felfedezésének a története, és ráadásul összekapcsolódik a szimmetriáknak és a megmaradási tételeknek a története is. Ezek a geometriai jellegű szimmetriák egyrészt folytonos transformációk, tehát eltolások, forgatások, üljünk föl a vonatra, akkor olyan paraméterekkel jellemezhetők, amiket folytonosan tudok változni. Mennyivel toljuk el? Ennyivel. És egy kicsit többel? Hát azt is lehet. Mennyivel forgassunk? Ekkora szöggel. És egy picivel? Azt is lehet. Milyen gyorsan menő vonatra üljünk föl? Ezek mind folytonosan változható dolgok. Tükrözés az egy diszkrét. Nem lehet úgy csinálni, most akkor egy picit jobban menjünk át a tükrön. Tehát nem ment át a tükrön. Ezt csináltok, azt csináltok. Tehát egy más jellegű leírás. Tehát vannak ilyen diszkrét szimmetriák. Geometriai az a tér tükrözése, meg az időnek a tükrözése. Játsszuk le a folyamatot visszafele. Ha lefényképezek, vagy lefilmezek egy mechanikai folyamatot, egy golyó repül egy parabola pályán, és ezt lejátszom visszafelé, akkor az ugyanolyan. Biztos? Én inkább azt láttam, hogy így repül, aztán hirtelen leesik. Miért? Mert a levegő súrlódása lefékezte. Hogyha egy ágyugójónak a filmét visszafele vetítem, akkor az olyan furcsa lesz. Mert ott már számított. De ha holdon lövöldözünk, ahol nincs súrlódás, akkor szimmetrikus a parabola. A termodinamika, a súrlódási folyamatok, energiadisszipáció, az beleszól, és abból a Földön időben aszimmetrikus folyamatok jönnek létre. Minden esetre a elemi folyamatokról nagyon sokáig azt gondolták, hogy időben megfordíthatók. Tehát előre meg visszafele ugyanúgy zajlanak le. Vannak ugye dinamikai folyamatok, amik nem geometriák, dinamikai szimmetriák. Például az atommagoknál, hogyha az összes neutront kicserélem protonra is viszont. Mondjuk nézzük ezt a magot, ami 6 protonból, meg 7 neutronból áll, ez a szénnek az egyik izotópja. Nézzük azt, ami 7 protonból és 6 neutronból áll, az meg a nitrogénnek az egyik izotópjának a magja. Ezek magfizikai szempontból nagyon hasonlóan fognak viselkedni. Kicsit különböznek, mert azért a 6 proton másképp taszítja egymást, mint a 7 proton, és persze a körülöttük kialakul elektronfelhő az más lesz, tehát más lesz a kémiai tulajdonsága a szénnek, meg a nitrogénnek, de magfizikai szempontból nagyon hasonló. Tehát ez is egy olyan szimmetria, ami közelítőleg igaz, Heisenberg fedezte fel 1932-ben, hogy a protonok meg a neutronok tisztán magfizikai szempontból egyformán viselkednek. És ugyanilyen jellegű ez a részecske-antirészecske szimmetria, cseréljük ki a részecskéket antirészecskékre, hát akkor ugyanúgy fog viselkedni. A CERN-ben ezt most ellenőrizgetik, mondtam, hogy létrehoznak antiprotonokat, meg antielektronokat, és valahogy próbálják ezeket annyira lelassítani, hogy egymás közelébe szoktatni, mint a tigrispárokat az állatkertbe, és akkor hajlandók megfelelő közös objektumot alkotni, tehát az antiproton be tudja fogni az antielektront, és rövid időre létre egy antihidrogén atom. Hát hogy lehet ezt ellenőrizni? Nem lehet velük lufit fölfújni, annyi hidrogén nincs, de például amikor ez aztán utána elbomlik, akkor annak a sugárzását meg lehet vizsgálni, és abból tudták idejött, hogy tényleg létrejött ott egy atom, nem csak úgy véletlenül egymás közelébe levő proton meg, antiproton meg antielektron volt. Tehát pont azt ellenőrzik, hogy tényleg ugyanez a spektrum. Hogyha az antiproton körül kering az antielektron, akkor ugyanolyan energiájú pályák alakulnak ki, mint amikor a közönséges proton körül a közönséges elektron. Ezért, amikor átugrik egyik szintről a másikra, ugyanolyan frekvenciájú fényt fog kibocsátani. Antihidrogénnek a spektruma ugyanolyan, mint a hidrogénnek, ezt kell ellenőrizni. Tehát ilyenekkel foglalkoznak a megfelelő gyorsítóknál. Na hát ennek az egész szimmetriálméletnek az egyik fordulópontja 1956 volt, amikor rájöttek, hogy ez nem trivialitás. Mindig, amikor ezt próbálom elmesélni diákoknak is, meg ilyen ismeretterjesztőadásokat, akkor sokan ásítoznak, persze, minek erről dumálni. Hát mindenki tudja, hogyha 5 méterre odébb megyünk, akkor a fizika ugyanolyan, meg 5 perccel később is ugyanolyan, meg a inga órának a tükörképe ugyanúgy fog lengeni, és nem kétszer gyorsabban, magától értetődő. És akkor esett az ember pofán, amikor kiderült, hogy nem igaz, mert vannak olyan folyamatok, amiknek a tükörképe nem megy végbe a természetben. Ezt úgy csinálták, hogy kobalt atomokat lehűtöttek, és akkor a kobalt atommagokból egyik irányba repültek ki, elektronok másik irányba meg nem repültek ki. Ennek a folyamatnak az elemzése azt mutatta, hogy itt tényleg valamilyen dolognak a tükörképe nem történik meg. Azaz, a tükrözés az nem szimmetriája a világnak. Egy csomó dolognak igen. A mechanikának igen, az elektronikának igen, a magfizikának is, de a gyenge kölcsönhatások fizikájának már nem. Gyenge kölcsönhatás az olyan, megsérti, úgy így szokták fogalmazni, vagy akik másképp fordítják, azok meg még rodnában, hogy megtöri a szimmetriát, inkább a sértést mondom, tehát ez egy szimmetria sértő folyamat, a tükrözés szimmetria nem szimmetria, mert ha tükrözöm az objektumot, nem ugyanolyan objektumban megy át. Nem? És ezt aztán később úgy magyarázták ki, hogy jó rendben van a tükrözés nem szimmetriája a világnak, de kombináljuk ezzel a másik szimmetriával, amit itt mondtam, ez a részecske, antirészecske tükrözésének a szimmetria. Az is, miért mondom tükrözésnek? Tükrözés az olyan, hogy ha kétszer csinálom, akkor visszajutok az eredetire. Tükröztem, még egyszer tükröztem, visszajutottam az eredetire. Lehetne mondani latinul involutórikus transformációnak, de mennyivel egyszerűbb, azt mondja, tükrözés. Jó? Tehát az, hogy a részecskéről átérek az antirészecske, ezt még egyszer megcsinálom, visszakapom az eredetit. Proton-neutront kicseréltem, még egyszer kicserélem, megint visszakapom az eredetit. Az összes ilyen jellegű transformációt, amit ugye kétszer csinálok, visszacsinál az eredetit, ezt egy absztrakt értelemben tükrözésnek hívják. Hát a térbeli tükrözés, az időbeli tükrözés, a részecske-antirészecske tükrözés, ez mind ilyen. Landau azt okoskodta ki, hogy csináljuk egyszerre a részecske, tehát a C az itt a töltésnek, a charge szónak a rövidítés, tehát a töltés tükrözés, részecskéről átérünk az antirészecskéről, annak minden töltés az ellentétes előjelő. Onnan származik a jel. A P pedig paritást, párosságot, térbeli szimmetriát jelent. Csináljunk CP tükrözést, azaz. Egy részecskét kicserélünk a tükörképére és az antirészecskére. Itt volt például egy neutrino, megy arra és mondjuk erre forog, akkor annak a tükörkép egy arra forgó objektum, de antineutrino. Ilyenek vannak a világban. Tehát van egy balra forgó neutrino, van egy jobbra forgó antineutrino. Nincs a világban jobbra forgó neutrino, és nincs balra forgó antineutrino. Tehát ha külön az egyik szimmetriát, az egyik transformációt végrehajtom, akkor egy nem létező objektumhoz jutok. De ha mind a kettőt végrehajtom, akkor már egy létezőhöz. Most éppen lesz egy vetélkedő, ahol ilyen antivilágot fogunk játszani, egyebek között sok minden maraság mellett. Ott még egy kicsit kombináljuk, ott nem csak CP, hanem CPS lesz, az S az a szexnek a rövidítése. Tehát akkor egy jobbkezes anyagból levő fiúnak a tükörképe, az egy balkezes antianyagból álló lány lesz. És akkor ezekkel lehet mindenféle érdekes transformációkat a továbbiakban még csinálni. Lehet még ilyen transformációkat kitalálni. Mindesetre Landau a következőt állította, hogy a világnak nem szimmetriája a P, tehát a térbeli tükrözés, nem szimmetriája a részecske, antirészecske önmagával, de a CP, ez a kombinált szimmetria, ez már szimmetria. Nagyon jól hangzik, benne is van a könyvekben, ezt mindenhol el lehet írni. 56-ban történt ez, a következő években kidolgozták, részletezték, stb. 62-ig állt fenn a dolog. 62-ben kimutatták, hogy van olyan folyamat, amely megsérti a CP szimmetriát. Tehát ahol tükrözöm a részecskét, kicserélem antirészecskére, tükrözöm, az a folyamat nem pont úgy megy végbe, mint az eredeti. Nagyon pici a különbség. A 9. tizedesegyben van a különbség. Nagyon nehéz volt kísérletileg kimutatni. Kao nevű elemi részecskékkel végeztek ilyen kísérleteket, iciri-piciri kis különbség, de azért van. És az ugye elvileg oltári nagy problémát jelent. Na hát, hogy lehet ezt elméletileg felfogni? A kvantum térelméletnek az alapjaiból le lehet azt vezetni, tisztán matematikailag, hogy a CPT, tehát egy ilyen hármas tükrözés, cseréljük ki a részecskét antirészecskére, tükrözzük a teret, meg az időt is járassuk visszafele. Ez minden objektumnak szimmetriája. Ez kutya kötelesség. Ha ez nem lenne, akkor minden fizikusnak vissza kéne adni a diplomát, mert semmit nem tudnak kiszámolni. Jó, na de, a földi fizikában az időtükrözés is szimmetria. De hát most éppen az univerzumra akarjuk alkalmazni az egészet. És az univerzumról tudjuk, hogy ott van egy kitüntetett időirány. Világegyetem tágul. Hogyha mutatom két fényképet a világegyetemre, egyikben sűrűbb volt, másikban ritkább, akkor tudom, hogy melyik volt később. Az időirány, az egy határozott irány, nincs benne időtükrözési szimmetria. Tehát az univerzumban nem áll fenn a T-szimmetria, a CPT meg fönnáll, hát akkor a CP-nek sem kell fönnállni. Lehet érezni? Az egyik fele megsért, akkor a másik is. Tehát, hogy kell mondani, föl lehet lélegezni, nem kell visszaadni a diplomát. Az univerzum tágulása megmentette azt a lehetőséget, hogy a CP szimmetria is megsérüljön. Oké? Kísérletileg megtalálták, neki frászkap, de hát jó van, belefér a világképünkbe emiatt. Meglepő, érdekes, de belefér. Tehát lehetséges emiatt a CP-sérülés, és meg is valósul. Ez azt jelenti, hogy valamilyen értelemben meg lehet különböztetni a részecskét az antirészecskétől. Tehát most azt mondtam, hogy Dirac levezette, hogy nem lehet megkülönböztetni. Tehát tök egyformán viselkednek, ugyanaz a tömegük meg egyébek. Nyilván nem a Dirac egyenlet volt a végső szó a kvantumelmélet fejlődésében. Az egy nagyon fontos lépés volt, de most már jóval bonyolultabb elméleteink vannak. Egy-egy részecskére érvényes a Dirac egyenlet. De most már olyan elméletek vannak, amik a sok részecskét, meg azoknak az egymásba való átalakulását fogják leírni. Hát azok, hogy mondjam, úgy annyira különböznek, mint a golyóhajójárásnak a fizikája, az óceán tornádóinak a leírását van nagyságrendileg. Szóval körülbelül ennyivel bonyolultabbak már a mostani részecske fizikai elméletek. És ebbe már be lehet építeni azt a kísérletileg tapasztalt tényt, hogy a CP-s szimmetria az nem marad meg, tehát a részecskének a tükrözöttje az nem tehát törtés és időtükrözöttje, és térbeli tükrözöttje nem tökéletesen olyan, mint az eredeti. Icili-picili különbség van a viselkedésében. És ennek alapján föl lehet építeni olyan modellt, most csak így mutatom egy példát, hogy esetleg korábban olyan típusú folyamatok voltak, mondjuk van egy Y nevű részecske, azért írom Y-nak, meg gőzöm sincs, hogy mi az, tehát majd föl fogják egyszer fedezni, amit elbomolhat úgy, hogy kibocsát egy fotont, és lesz belőle egy X részecske, vagy lesz belőle egy anti-X részecske. Nyilván az X részecskének töltetlennek kell lenni, mert hogyha a tükör, hogyha elbomolhat ez az Y, ő bele is, meg a tükörképébe, és akkor elektromos töltése biztos nincs, mert az elektromos töltés az megmarad. De hogy nyilván valami olyan kvantumszámnak kéne megváltozni, ami nem marad meg, hanem bizonyos folyamatokban megváltozhat. Most ez az X részecske az elbomlik protonra meg elektronra, az anti-X meg antiprotonra meg antielektronra. Ez csak egy nagyon leegyszerűsített séma, nyilván jóval bonyolultabb folyamatokat lehet elképzelni, de ilyen értelemben akkor megtörténhet az, hogy errefele ilyen átalakulással egy ilyen részecske pár átalakul valami ilyen részecske párra is viszont, és az aszimmetria azt mondja, hogy esetleg ez a folyamat, ez gyorsabb, mint ez a folyamat. Tehát ide dugjuk el az aszimmetriát. Ezt matematikailag be lehet építeni a kvantumtérelmének a képleteibe, tehát megengedi a technikai lehetőség, hogy ilyesmik végbe menjenek. Nyilván ennél sokkal bonyolultabb a valódi, tehát nem két részecske, hanem sokkal több dolgot kell oda elképzelni, ilyen átalakulásokat. Na most addig, amíg nagy meleg van, addig Ezeket a nyilakat úgy is kell elképzelni, mint ilyen oda-vissza átalakulási csatornákat. Egyik errefele átalakulnak, visszafele átalakulnak, stb. Már többször mondtam önöknek azt a hasonlatot, hogy gondoljanak ilyenkor mindig közlekedő edényekre. Tehát a világban van egy csomó közlekedő edény, az egyikben van az anyagnak az a része, ami proton formájában van, a másik része az, ami antiproton, a harmadikban az, ami foton, stb. Ezek össze vannak kötve csövekkel. A hőmérséklet az megfelel a folyadék magasságának. Ha jó magasan vagyunk, akkor körülbelül mindegyik edényben ugyanannyi anyag van. Az edények alja egy kicsit rücskös, és kicsit másképp rücskös. De addig, amíg ilyen marha magasan áll a folyadék, addig tök mindegy, hogy mi van az edény alján. Ott vannak a csövek, amiken átfolyik egyikből a másikba, közlekedő edényben egyforma a szint, és egyforma mennyiség anyag van. Amikor lefolyik, és már az egészen az alján van már csak egy kicsi, akkor már hirtelen fontossá válik, hogy az egyiknek olyan van egy kis gödör, a másiknak meg nincs, mert az egyikben marad egy pici, a másikban meg nem marad. És tényleg volt köztük átalakulás, amikor a hőmérséklet kicsi lesz, akkor észreveszünk a parányi különbségeket, amikor nagy volt a hőmérséklet, akkor nem. Meleg volt, beállt a termodinamikai egyensúly, mindenki szépen átalakult mindenhová, de amikor csökken a hőmérséklet, akkor ez a parányi különbség a 9. vagy 10. tizedesedben, az azt teszi lehetővé, hogy ezen anyagból, meg ezen anyagból nem ugyanannyi legyen, hanem mondjuk egy adott térfogatban, mondjuk egy köbméterben, ebből legyen 10 milliárd, ebből meg 10 milliárd mínusz 1. Ugye ez itt valahol a 9. vagy 10. tizedesedben jelent egy ilyen különbséget, tehát mondjuk 10 milliárd 1 proton, vagy 1 milliárd 1 proton, és 1 milliárd antiproton van egy adott térfogatban. Nyilván ennek megfelelően akkor 1 milliárd elektron, és 1 milliárd 1 elektron, és 1 milliárd antielektron. Oké, tehát ez a parányi különbség az anyagnak az antianyag dinamikájában, ez azt eredményezi, hogy az egyensúlyi állapotban is van egy kicsi különbség, de hát oly pici, észre se vesszük. Amikor viszont lecsökken a hőmérséklet, és elkezdenek páronként szétsugározni, akkor mi lesz ebből? Hát a 10 milliárd proton megeszi a 10 milliárd antiprotont, és szétsugároznak, lesz belőle 10 milliárd foton. És megmarad az egy kis nyomvad proton. Jó? És hogyha ezt elég sok térfogatban megcsináljuk, akkor marad a sok proton, meg a hozzájuk való sok elektron, abból lesz az a hidrogéngáz, amiből később lesznek a csillagok, aztán később lesznek a csillagokban a bonyolultabb atomok, és abból leszünk mi. Az előadás címében szerepelt az, hogy éljen a maradék. Él is, itt vagyunk mi. Rendben? Tehát ennek a sok-sok protonnak, meg antiprotonnak a maradéka az a kevés, az a 9. vagy 10. tizedes egymeli kis különbségből származó diffi, az maradt meg. Hogy lehet ezt ellenőrizni? Például meg kell számolni, hogy hány foton van a világban, és hány proton. Hát mindegyikben nagyon sok van, de elég egy köbmétert megnézni. Az univerzum átlagsűrűsége durván olyan, kint a galaxis közi térben egy köbméterben van durván egy proton, meg egy elektron. És van benne körülbelül egy milliárd foton. Tehát körülbelül ez, amit itt mondtam, ez kísérleti. Ez az egy milliárd foton, ez milyen formában? A háttérsugárzásnak a mikrohullámú fotonjai. Az összenergiájuk nagyon kicsi. A protonnak mennyi az energiája? Tehát csak megint a hiperbolára emlékezni, MC négyzet. Annak a sok-sok fotonnak az összenergiája, amivel annak egyszerűen frekvenciával arányos, tehát a hullámosszával fordítva arányos, ez már mikrohullámos sugárzás, annak nagyon pici az energiája. Az 1 milliárd fotonnak az összenergiája tízezred része annak az egy darab protonnak az MC négyzet energiájának. Tehát energiában elhanyagolható a háttérsugárzásához, egy kis nyomvad protonhoz képest, de szám arányban nagyobb. Ha visszamegyünk a múltba, ma már említettem, tessék emlékezni arra, hogy a fotonok veszítik az energiát a tágulással. Tehát miért is lett kevesebb a energia? Egyrészt, hogy tágult a világ, ugyanaz a valahány darab foton nagyobb teret töltött ki, az akkor egy 1/r köbönös tágulást jelent, ugye ritka a sűrűség az egyre kisebb, vagy a világegyetem mérete adott r függvény szerint nőni fog, akkor 1/r köbös. De a egy-egy fotonnak az energiája is csökkenni fog a tágulás során, mert nyúlik a hullámhossza. Az még egy ilyen szorzót ad, és ezért az derül ki, hogy a fotongáznak az energia sűrűsége, tehát az 1 köbcentiméterben levő összenergia, az 1/r a negyedikennel változik, míg a közönséges atomos anyag, megmaradtak a protonok, széttágultak, ritkában vannak, az csak 1/r a köbönnel. Most 4 nagyságrenddel kevesebb a fotongáznak az energiája egy adott térfogatban, mint a protonnak, de ha megyünk visszafele a múltba, a fotonoké gyorsabban csökkent, a protonoké lassabban csökkent, megyünk vissza múltban valamikor metszette egymást a két görbe, és azelőtt ugyanen ezeknek a fotonoknak több volt az energia, mert egy-egy fotonnak nagyobb volt az energiája, mint most. Akkor az univerzumnak az energiasűrűségének akkor a jelentős részét az a sugárzás töltötte ki, a sugárzás adta, és ahhoz képest a protonok bakfitja, az már nem számított. Ki lehet számítani, hogy mikor metszette egymást az a két görbe, körülbelül 500 000 évvel a nagy bum után. Ez az időpont, ez körülbelül megegyezik azzal, amikor a háttérsugárzás lecsatolódott. Ezen többen vitatkoznak, hogy ez véletlen, hogy ez a két dolog egyszerre történt. Tehát, hogy a háttérsugárzás lecsatolódott, akkor mi történt? Akkor jöttek létre az atomok. Az addig külön-külön szaladgáló protonokból meg elektronokból létrejöttek a semleges atomok, amiken a háttérsugárzás már átszalad, mert az atomos gáz átlátszó. Korábban nem volt átlátszó. Ahogy létrejöttek az atomok, egyből ők lettek az urak. Mert azelőtt a fotonok nagyobb energiasűrűséget képviseltek, tehát a fotonok dumáltak bele abba, hogy a világegyetem hogy táguljon. Az Einstein-féle gravitációs egyenletekben ugye az anyag sűrűsége szabja meg, hogy hogy viselkedik a gravitáció, hogy tágul a világ. De azelőtt a sugárzás képviselt nagyobb energiasűrűséget, és ahhoz képest elhanyagolható volt az atomos anyag. Amint létrejött az atomos anyag, egyből ő lett a nagyobb sűrűség, mert a fotonok azok túl lehűltek. Ez lehet, hogy véletlen, hogy ez a két esemény egybeesett, hogy amint létrejöttek, már is ők lettek a dominánsak, de tényszerűleg így van, hogy a világegyetem paramétereiben visszaszámolva ez a két esemény nagyjából egyszerre történt. Tehát korábban a sugárzás volt a domináns, és az a néhány kis nyomvadt proton az nem számított. De amikor a hőmérséklet lecsökkent, és kiderült, hogy ott maradt néhány proton, akkor már fontossá vált. Tessék elképzelni, ha nem lenne az az iciri-piciri kis különbség a részecskék az anyag meg az antianyag között, akkor mi történne? Akkor mindenki szétsugárzott volna. Akkor egyrészt mi nem lennénk itt, hogy ezen sopánkodjunk. Másrészt nem jött volna létre az az esemény, hogy a sugárzásnak a sűrűsége az atomos anyagnak a sűrűsége alá csökken, mert nem lenne atomos anyag. Akkor most is a sugárzási korban élnék, és a sugárzás szabná meg a világegyetemnek a tágulásának az ütemét. Rendben? Ez az iciri-piciri kis különbség, ami az anyag meg az antianyag között van, valóban a részecske fizikai modellekben egyre kézzel építik be. Ez okozta azt, hogy egyáltalán maradt anyag. Na most ez az okozta. Hát most mi nyilván fordítva okoskodtunk. Látjuk, hogy van anyag, és antianyag meg nincs. A világegyetem belátható tartományában, ebben a 13 milliárd fényév sugarú gömbben lényegében nincs antianyag. Időnként létrejön, tehát egy nagy energiájú reakció, kozmikus sugárzás száguldó proton beleütközik egy atommagba, ott akkor létrejön egy ideig néhány adniproton meg ilyesmi, de hamarosan ütközik másokkal és szétsugárzik. Tartósan nincs antianyag. Az anyagból viszont van. Tehát nem az a probléma, hogy hova lett az antianyag, hanem hogy miért maradt meg az anyagból valami, és ez a kis aszimetria okozza. Hát visszafele ezt az aszimetriát abból okoskodtuk ki, hogy kell maradni a protonoknak. Az, hogy ez a két adat, hogy a részecske fizikus talál valahol a CP-sértés környékén a részecskék és antirészecskék között egy pici különbséget, 9.-10. egyben. Valamint, hogy az anyag meg az antianyag szétsugárzása után, akkor a fotonoknak és a protonoknak az aránya szintén a 9.-10. egyben van, hogy ez a kettő egybeesik. Nyilván nem ilyen egyszerű a dolog, hanem itt ennek bonyolultan részletesen odának kell számolni. Egyebek között Marx Zsigmond professzor is foglalkozott ilyen számolgatásokkal még úgy 20 évvel ezelőtt, hogy vajon kijön-e a részecske fizikai aszimetriából ez a foton-proton arány, vagy fordítva, a ismert foton-proton arányból mekkora aszimetriára lehet következtetni, tehát ez egy nem magától érthető dolog, de most úgy tűnik, hogy nagyjából sikerült ezt a kettőt összeegyeztetni, tehát tényleg ugyanarról a dologról van szó. Ez ezt a kozmológiai problémát megoldja. Ugyanakkor viszont tanultunk meg így valamit a fizikából. A közönséges laborban végzett kísérleteknél, vagy meg az arra alapuló elméletekben azt gondoltuk, hogy az anyag meg az antianyag tök egyforma. Ebből egy kozmológiai paradoxont lehetett levezetni, az, hogy most nem lenne anyag, amiből mi vagyunk. Hogyha ezt betettük a táguló univerzumnak a általános képébe. Ezért kénytelenek voltunk arra következtetni, hogy mégsem teljesen szimmetrikus az anyag meg az antianyag, és hál' Istennek ezt megtalálták kísérletileg is. Okay. És most akkor a mostani részecske fizikai modelljeinket már kénytelenek vagyunk így építeni, hogy egy picit aszimmetrikusan. Na most, akinek gömbérzéke van, az tudja, hogy hát milyen csúnya dolog az, hogy valami aszimmetrikus. miért pont a bal van kitüntetve a jobbhoz képest, vagy fordítva, vagy miért a részecske az antirészecskéhez. De hát milyen csúnya ez az aszimmetria. Ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata, az úgynevezett spontán szimmetria sértés. Most nem ennek, hanem általában az aszimmetria fellépésének. Tessék elképzelni a következőt. Modellezzük a búzaszálat. A búzaszál az úgy néz ki, most nem pornográf képeket mutogatok, tehát itt egy ilyen hosszú szál is van, a végén egy ilyen nagy fej, ami itt alul tart valami. Most ezt úgy lehet elképzelni, hogy a két oldalról rugóval támasztanánk. Itt fogja valami, és ezt akkor a szél mozgatja, tehát valahogy így érezek. Milyen paraméterek vannak? Hát például ez a rugóerő, amit vissza akarja téríteni, az egésznek a hossza, a tömege a fejének, meg a gravitáció, amit húzna le. Ezekből ki lehet számítani egy ilyen érdekes paramétert, hogy tömegszer a gravitáció gyorsás per a rugóerőszer ennek a hossza. Ez egy dimenziótlan adat. Nagyon egyszerű számítás azt mutatja, hogy addig, amíg ez az adat kisebb egynél, addig oké, addig ez így van. Mit jelent? Azt mondjuk, hogy kicsi a tömeg, a fejének a tömeg az változhat, miközben érik a búza, egyre nagyobb lesz a feje, mondjuk így. Ez az egyensúlyi helyzet. Ha kitérítem, visszatér, és akkor itt körül egy kicsit rezgetem. Az egyensúlyi helyzet körül az objektumok képesek rezegni. Amikor túl nagy lesz a feje, akkor ez már nem egyensúlyi helyzet. Ha kicsit megbérentem, akkor eldől, és így marad. A búzával ezt nem nehéz megcsinálni, de ilyet tényleg lehet gyártani, kis ingákat, meg egyebeket, és azzal az ember játszik ilyen kisetet, itt maradt. Figyelem, ez lesz a rendszernek az alapállapota. Ha megrezgetem, akkor e körül fog rezegni. Ha ide visszaviszem, ez egy egyensúlyi helyzet, olyan, mint a hegyére állított ceruza. Instabil egyensúlyi helyzet, szavaz. Ha meglököm, akkor abból kimozdul. Ez meg egy stabil, mert ha meglököm, akkor ott a körül fog mocorogni. Az eredeti rendszer szimmetrikus volt. Tükörszimmetrikus. És ez az állapot, ami megvalósul, ez meg nem szimmetrikus. Hoppá. Hova bújt a szimmetria? Úgyhogy van egy másik állapot is ez. Hogyha erre dőlt volna, ez is egy egyensúlyi helyzet lenne. Tehát két különböző egyensúlyi helyzet van ez, meg ez. Hogyha egymástól függetlenül néznénk ezeket a búzaszálakat, és mindegyik szépen érik, tessék elkezdeni egy idealizált búzamezőt, egyforma ütemre vezényszóra hízik a fejük, és mindegyik egyszerre ér a kritikus időpontot, és nem fúj a szél. Akkor az egyik véletlenül jobbra dől, másik véletlenül balra dől, vagy sőt, ugye még nem is csak egy irányban ezeket, hanem így is, akkor oldalt egyik így dőlt, másik így dőlt. Körbe minden. Akkor már nem is két állapot van, hanem végtelen sok, különböző irányba, ugyanakkor a szögbe így ledőlve. El lehet képzelni? Egymástól teljesen függetlenül így ledőlnének. Na most bonyolítsuk. Szomszéd búzaszemek, vagy búzaszálak kölcsönhatásban vannak. Az egyik eldől, akkor meglöki a másikat, akkor az is arra fele kezd dőlni. Lehet érezni? Akkor egy nagyobb tartományában a búzatáblának mindenki arra dőlt. Arra repül egy kis bogár, és most nézi, jé, milyen érdekes, aszimmetrikus ez a búzamező, kitünteti az észak-keleti irányt, arra dől az összes. Vajon miért pont az észak-keletet szeretik? Véletlen, mert egyszer az egyik első búzaszál alá kezdett dőlni, döntötte a többit. Van egy ehhez hasonló, egyszerű fizikai jelenség, a mágnesség. Ja, nézzük a vastömböt. A vastömbben vannak atomok, amiket úgy lehet elképzelni, mint hogyha pici kis iránytűk lennének. És a hőmozgás miatt ezek össze-vissza mocorognak, mondanak, az eredő mágnesség nulla, mert össze-vissza állnak. A energetikailag az a kedvező, hogyha két szomszéd iránytű párhuzamosan egymással, csak a hőmozgás ezt megakadályozza. Csökkentsük a hőmérsékletet, akkor elkezdenek rendeződni valahogy, így az össze-vissza állók elkezdenek párhuzamosan rendeződni. Mi szabja meg, hogy milyen irányba? A véletlen. Véletlenül 2-3 beállt párhuzamosak, a többiek már hozzárendeződnek. Mint amikor mondják, hogy üljetek le a földre gyerekek, és akkor néhányan elhelyezkednek, a többiek már körülöttök ilyen rácsszerűen elrendeződnek. Lehet érezni? Pont, hogyha ugyanakkor a vastömbnek a másik részében elkezdődött egy ilyen rendeződés, akkor mind a két helyen, itt van egy ilyen kis rend, ott meg egy ilyen párhuzamos rend, ezek elkezdenek nőni, ezek a tartományok, és előbb-utóbb összetalálkoznak, és itt így állnak, ott úgy állnak. Feszültségek, megint határvillongások lesznek. Azon a helyen, ahol nem párhuzamosan állnak, ott akkor gondok vannak, mert akkor ott már valami energia, ott nem az ideális energetikai állapotban vannak. Ezeket hívják mágneses doméneknek. Van egy tartomány, ahol így állnak az iránytűk, tehát a mágneses mondom, másik helyen meg így állnak. Mi lesz az átlag? Sok ilyen tartomány van, mindegyik makroszkopikus olyan értelemben, hogy nagyon sok atomból áll, de emberi szempontból ezek még mindig nagyon picik, tehát ilyen ezred milliméteresek, és ezek egymáshoz képest össze-vissza állnak, és ezért kifele nem látok semmi eredő mágnességet. Vannak egy kis mágneses dominek. Mi történik, hogyha rákapcsolok külső mágneses teret egy adott irányba, akkor egy-egy ilyen, mondjam, rendeződik az erősebb szomszédhoz, átfordul arra, és egyre erősebb lesz, és akkor többi meg szép lassan elfogy, és végül párhuzamosan beáll. Ezt érdekes módon meg lehet hallgatni, hogyha mágneses térbe teszem ezt, és hagyom, hogy forogjanak át ezek a valamik, akkor és az egészre rá van kapcsolva egy mikrofon, akkor a fejhallgatón kis kattogásokat lehet hallani, amikor így átfordul ez az egész. Mi történik, hogyha akkor teszem mágneses térbe, amikor még forró volt? Tehát mielőtt egy kritikus hőmérsékleten elkezd így kifagyni, amikor még össze-vissza álltak ezek a spinek, hogyha van egy ilyen kívülről rákényszerített kedvező irány, hogyha abba az irányba állnak be, akkor egy picit kényelmesebb nekik energetika, akkor mindenhol abba az irányba kezdenek el nőni a domének. Nem lesznek ilyenek, vagy szembeállók, mert széllel szemben nem lehet mágneseket rendezni. Tehát mindegyik így párhuzamosan fog beállni, és az egész vas tömbbe párhuzamos lesz, és akkor az mágnes lesz. Ha fölmelegítem a mágnest a Curie pont fölé, ez a Pierre Curie, aki mielőtt radioaktívan ment, tehát azért ilyesmivel foglalkozott. Tehát amikor nagyon meleg a vas, 700 foknál melegebb, akkor beteszem mágneses térbe, és úgy hűtöm le, akkor az egészben mágnes lesz, és abban az irányba beáll. Na, ez megint egy spontán szimmetria sértés. Amikor véletlenszerűen kezdenek beállni, akkor elrontjuk, milyen szimmetriája volt az anyagnak, ilyen izotrópia, akármerre néztünk, ugyanolyan irányú volt. Most kialakul helyileg egy ilyen kitüntetett irány. Egy másik helyen másféle. Ha kívülről elrontom, az már nem spontán, mert én kényszerítettem rá a külső mágneses térrel, akkor ez egy explicit szimmetria sértés, rákényszerítettem, hogy az az irány a kitüntetett, akkor mindenki beáll abba. Az olyan, mint amikor a búza azért dől arra, mert fújt a szél, és akkor arra felek mindegyik eldőlt, és akkor az egész búzatábla abba az irányba dőlt kezdetben. Lehet érezni? Tehát ez a nem spontán. A spontán szimmetria sértés az, hogyha egyik helyen így, másik helyen úgy, de véletlenszerűen. Nyilván a véletlen, mit is jelent itt egy ilyen véletlen? Hát arra repült egy kis légy, és annak a légynek, vagy pillangó szebb, annak a szárnyának a csapkodása okozta azt, hogy ebbe az irányba dőlt el a búzaszál, és nem abba az irányba. A fizikai modellben hol volt benne a lepke? Sehol. De a fizikai modell az idealizált. A valóságban vannak olyan környezeti effektusok, amiket nem szoktunk beleírni a modellbe, és általában nem is számít. Házépítésnél a pillangó száncsapása nem számít. De bizonyos esetekben, amikor éppen ilyen kritikus esetben vagyunk, hogy a világ dönt, hogy most erre dőljön, vagy arra dőljön, akkor egy icili-picili kis effektus is eldöntheti, hogy ebbe az irányba menjen tovább, aztán utána ez már makroszkopikusra tud nőni, ez a kis különbség. No, ez a szimmetria sértésnek az elmélete, ami a 60-as, 70-es években kezdett kialakulni, már Landau már a mágnességgel kapcsolatban már a 30-as években elmondta, mostanában ez nagyon fontossá vált. És ez az egyik lehetséges dolog, hogy miért is van ez a pici kis különbség. Lehet, hogy van az a mélyebb szintű részecske fizikai elmélet, amit még nem értünk el, az előbb mutogattam ezeket az elméleteket, amelyekben tényleg megvan a szimmetria. Csak valahogy történetileg a világegyetem hűlésének és kifagyásának, azok ugye ilyen termikus átalakulások, mint amikor a mágnes kifagyott meg egyebek, ennek a valamelyik fázisánál véletlenül éppen úgy esett, hogy az anyag meg az antianyag közötti szimmetria úgy megváltozott, mint ahogy a búzának a jobb-bal szimmetriája eldőlt, és ebbe az állapotba dőltünk be. És akkor van egy pici szög, és akkor ez az irány egy kicsit kedvezőbb, mint az irány. Tehát lehetséges, hogy ez, amit mi itt most észlelünk, ez nem eleve a részecske fizika alapjaiba beépített szimmetria sértés, hanem egy történeti esemény, hogy valamikor valami történt az anyaggal, és akkor viszont mondhatnám, hogy most sokkal nagyobb tartományokban megvalósult az, mint amit az előbbit rajzolgattam, és ami nem igaz, hogy egyik galaxis és anyag, másik antianyag, hanem egy sokkal nagyobb tartományban itt az anyag van kitüntetve, és hogyha nagyon messzire megyek, akkor ott meg az antianyag van kitüntetve, de ez a tartomány sokkal nagyobb, mint a jelenleg belátható világegyetem. Mert nem közvetlenül az anyag, meg az antianyag, meg a proton, meg az antiprotonnak a szintjén van ez a különbség, hanem mélyebb szinten azok a paraméterek, amik meghatározzák, hogy az anyag meg az antianyag hogy viselkedik, azoknak ez a befagyása, ez korábban megtörtént. Tehát mikor? Hát még a daliás kvantumgravitációs időkben, mikről nem tudunk semmit, ezért minden nem tudott dolgot oda söprünk be. Valamikor 10-40 és 10-30 másodperc között ott még sok minden történhet, mert nem tudunk róla semmit. Ott történhetett egy ilyen típusú esemény, hogy a részecske fizikai folyamatoknál véletlenül az egyik folyamat ilyen spontán szimmetriás sértése, vagy az egyik irány a másikhoz képest kitüntetettél, lehet a világnak ebben a tartományában. Figyelem, később jött az infláció, amiről majd később részletesen beszélünk, ami a picin tartományokat hirtelen nagyjá megnövelte, tehát egy picin tartomány eldőlt erre, másik tartomány eldőlt arra, vagy a doménnek így alakultak, hirtelen fölfújták az egészet, és az a hajdani kicsiny domény most egy óriási domény lett, és ennek a belsejében lakunk mi, és mi azt észleljük, hogy van egy kis különbség az anyag meg az antianyag között, akármerre nézzünk. Hát persze, mert nem tudunk túl messzire nézni, mert egy ilyen homogén tartománynak a belsejében nézzük, ahol már eleve eldöntötték, hogy ilyen a szimmetria. Mint amikor mondjuk ilyen vaslakó pici kis lények ott űrhajóznának a mágnesbe, és azt vennék észre, hogy jé, milyen érdekes, az egész világunkban ebbe az irányba mutat a mágneses tér. Mert egy doménen belül utaznak. Ha véletlenül átmennének a másik doménbe, akkor meg azt mondanák, hogy ilyen erre mutat. Csak az túl messzi van nekik, hogy odáig eljussanak, vagy egyáltalán ellássanak. Valami ilyen módon érezzük magunkat. Mi ebből az utolsó néhány mondatból az igaz, gőzünk sincs. Ha az ember szeretné azt, hogy a világ igazából szimmetrikus legyen, akkor a szimmetria sértéseket, amiket találunk a világban, azt lehet egy ilyen spontán szimmetria sértés folyamatának az eredménynek tekinteni. Tehát, hogy igazából szimmetrikus volt, de úgy esett, szószoros értelme, így esett, mikor a Ceruzami hegyire volt állítva, így esett, akkor ez az irány ki van tüntetve. Máskodszor elvégzem a kísérletet, akkor erre fog esni, és akkor ez az irány lesz a kitüntetett. Igazából nem volt különbség, csak a légynek a szárnya éppen arra billentette meg a ceruzát. Valami ilyesmi történhetett, úgy esett, és akkor a gömbérzékünk is jól lakik, meg a proton is megmarad. Tehát a szimmetria is volt, és mégis föllépett egy ilyen szimmetriás értés. Ez egy nagyon jó kis matematikai ötlet, vagy fizikai ötlet, ez a spontán szimmetriás értés. Egyáltalán nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy eleve aszimmetrikus a világot leíró függvény, vagy a részecske fizikai alapképlet. Az ember valahogy jobban szereti a szimmetriát, mert annyira hozzászoktunk, ezt egyelőre nem lehet eldönteni, nyilván mit kell csinálni, mélyebben meg kell ismerni a részecske fizika elméleteket, és pontosan az ilyen kozmikus gondolatok segítettek ahhoz hozzá, hogy itt akkor mélyebben belelássunk egy olyan icili-picili jelenségbe, amit esetleg enélkül észre se vettünk volna, hogy ugyanezt a fizikát a kozmoszra alkalmazunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten úgy nem folytatjuk majd, hogy ebből a bizonyos hőhalálból hogy támad fel a világ, és ez nagyon izgalmas jelenségekkel történik. Köszönöm.